Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
6 óra, jó reggelt kívánok, 2026. július 3-án pénteken. A mikrofonnál Csete Beáta. Többnyire napos idő lesz, legfeljebb elszórtan lehetnek záporok, zivatarok, 27 és 33 fok között alakul a hőmérséklet, Budapesten jelenleg 18 fok van. Most hallgassák meg a hírösszefoglalót, a stúdióban a bemondó Beslén Bettina és a Krónika szerkesztője Pozsár Róbert.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Mintegy 400 ezer gyermek kaphat 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást.
Megkezdi a kormány Magyarország vízgazdálkodásának átfogó megújítását, mondta a miniszterelnök.
Július 1-én elkezdődött a jótékony hét, amelynek célja a civil szervezetek támogatása. Következnek a részletek. Két részletben kapják meg az idei 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást az érintettek, közölte a miniszterelnök.
Magyar Péter közösségi oldalán azt mondta, a hozzájárulást a gyorsabb bevezetés érdekében meglévő rászorultsági jogosultságokhoz kötik, így a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, a tartósan beteg gyermekek, valamint a dobbantó programban és műhelyi iskolában tanuló fiatalok kapják. Jogosultak a 100 ezer forintos támogatásra az egyszülős családok, a gyermekvédelmi intézményben vagy nevelőszülőknél nevelkedő gyermekek is.
Az első részletet 50 ezer forintot augusztus 24-ig utalja majd a Magyar Államkincstár, hogy a családok még a tanév kezdet előtt meg tudják vásárolni mindazt, amire valóban szükségük van. A második 50 ezer forintot novemberben utalvány formájában kapják meg, amelyet továbbra is a gyermekek iskoláztatására lehet felhasználni. A támogatás, a 100 ezer forintos támogatás adómentes lesz, és nem vonható végrehajtás alá. Ez a pénz a gyermekeké kell, hogy legyen. Számításaink szerint mintegy 400 ezer magyar gyermek részesülhet a Tisza kormány által most bevezetésre kerülő iskolakezdési támogatásban.
Megkezdi a kormány Magyarország vízgazdálkodásának átfogó megújítását, erről a kormány szóvivői tájékoztatón beszélt a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, több ezer milliárd forint hiányzik a vízi közműrendszerből. Csüri Fanni Noa összefoglalója.
Nagyon meleg van, de talán egy kicsit jobb, mint tegnap meg tegnap előtt.
Kedden az abszolút melegrekord is megdőlt. A Nógrádvár megyei Széchenyben 42 Celsius fokot mértek. A kormány a hőségriasztás idején központi koordináció mellett a Védelmi Igazgatási Hivatal vezetésével szervezte a védekezést. Emlékeztetett a kormány szóvivői tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, ezt a rendkívüli helyzetet egy olyan vízi közműrendszerrel kellett átvészelni, amely évtizedes fejlesztési és felújítási hiányokkal küzd. Mint mondta, a rendszerből több ezer milliárd forint hiányzik.
Az országban a csővezetékbe jutó ivóvíz 20-30%-a elvész már a hálózatban. Ahogy a parlamentben is elmondtam, most óránként átlagosan 10-11 csőtörés történik. Itt a két hét alatt és jelenleg is a fő elsődleges feladatunk az ivóvíz fenntartása volt. 12 nap alatt sok 100 ezer liter ivóvizet juttattunk el különböző módon az emberekhez.
Hozzátette, 120 településen kellett elrendelni harmadfokú vízkorlátozást, és valamilyen mértékű szigorítás még most is sok helyen van érvényben. A cél ezzel az volt, hogy megelőzzék a rendszer teljes összeomlását.
Ahogy a parlamentben elmondtam, megkezdjük Magyarország vízgazdálkodásának átfogó megújítását, felgyorsítjuk, vagyis inkább elindítjuk a vízi közműhálózat felújítását, bővíteni fogjuk a víztározói kapacitásokat, vízmegtartási programot indítunk, fejlesztjük az öntözési kultúrát, és szükséges, hogy minél előbb elfogadja a parlament az új klímatörvényt, amely valóban hosszú távra felkészíti Magyarországot a szélsőségesebb időjárási helyzetek kezelésére.
Emlékeztetett a kormányfő, aki hozzátette, a klímaváltozás okozta nehézségekhez a mezőgazdaságnak is alkalmazkodnia kell, ezt külön program támogatja majd.
Kikapcsolták a kórházi kamerák arcfelismerő funkcióját, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közölte, a kamerák ezentúl kizárólag biztonsági és eseményfigyelési célokat szolgálnak.
A miniszter arról is beszámolt, hogy a sajtó szabadabban tudósíthat a kórházakból, az egészségügyi dolgozók pedig új szabályok alapján nyilatkozhatnak. A miniszter emellett utasította az Országos Kórházi Főigazgatóság frissen kinevezett igazgatóját, Tóth Árpádot, a kórházak működésének átláthatóbbá tételére.
Úgynevezett sorsfordító házat adtak át a Somogy vármegyei Drávagárdonyban. A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet és az MBH Bank összefogásából felújított ingatlanba egy rászoruló család költözhet be.
A segélyszervezet elnöke a közmédiának elmondta, tevékenységük középpontjában az esélyteremtés áll, így arra törekednek, hogy ne csak átmeneti segítséget tudjanak nyújtani, hanem kitörési pontot is kínáljanak a családoknak. Gáncs Kristóf hangsúlyozta, ez a sorsfordítóház is egy ilyen kitörési pont lehet.
A segélyszervezet arra törekszik, hogy az átmeneti otthonainak a környezetében minél több olyan ingatlannal rendelkezzen, vagy olyan lakással rendelkezzen, ahová családokat ki lehet költöztetni, hiszen egy átmeneti otthonban mondjuk másfél évig tud lenni egy család, de a célunk az nem az, hogy egyik otthonból költözön a következő otthonba az adott család, hanem az, hogyha lehet, akkor az önálló élet irányába induljanak el. És ez egy nagyon jó átmeneti forma, ami akár 5 évig is tartott, mondjuk, hogy egy család egy ilyen házat igénybe vesz, viszont ez nagyon fontos, hogy itt még azért ők a szervezet látókörében maradnak, tehát kapnak egyfajta gondozást, támogatást, de már önálló életet tudnak élni, tehát az édesanyja dolgozik, a gyerekek természetesen oktatási intézményekbe járnak.
Július 1-én elkezdődött a Jótékony Hét, amelynek célja a civil szervezetek támogatása. Egy olyan új kezdeményezés, amelynek köszönhetően több webáruház és vállalkozás kínál kedvezményeket, miközben a vásárlások összegéből civil szervezetek adományokat kapnak. A szervezők a program alatt társadalmi összefogást szeretnék erősíteni. López Brigitta és Falucska Ivet összeállítása.
Egész évben van egy úgynevezett támogatottam, aki az egyik utcában szokott üldögélni, és őt minden sétám alkalmával meg szoktam lepni, és én minden nap 200 forintot szoktam neki adni.
Előfordul, hogy ruhát is adományozunk. Például a feleségem szervezett óvodában használt ruhavásárt, és a maradék ruhákat elvittük egy családok átmeneti otthonának.
Szakértők szerint tudományos tények bizonyítják, hogy az adományozás növeli a boldogság hormon termelődését az agyban. A magyar lakosság csak nem 60%-a szokott adományozni. A legtöbb adakozás az ünnepekhez, főleg a karácsonyi ünnepkörhöz köthető. A civil szervezetek támogatására jött létre a Jótékony Hét, amely július 1-én kezdődött és 7-e éjfélig tart. A kezdeményezés lényege, hogy összekössék a vásárlókat, a vállalkozásokat és a civil szervezeteket. Az akcióban résztvevő webáruházak, cégek a vevőnek kuponkód használatával azonnali kedvezményt adnak. Közben a vásárlások értékének egy meghatározott részét felajánlják a vevő által kiválasztott szervezetnek. Számolt be a részletekről Szabó Zoltán, a Jótékony Hét szervezője.
A kuponkód az egy civil szervezethez kapcsolódik. Ehhez a kuponkódhoz sokféleképpen hozzájuthat egy magánszemély, egy vásárló, akár olyan módon, hogy már kapcsolatban áll egy civil szervezettel, akik biztatják arra, hogy használja ezt a vásárlásai során, akár a jótékony7.hu weboldalon meg tudják találni ezeket a kódokat. Ha ezt a kódot használom én vásárlóként egy vásárlás során, akkor azon kívül, hogy én magam is kedvezményhez jutok, és eldöntöm, hogy a vállalkozás általa előre deklarált módon és mértékben melyik civil szervezetet fogja pénzügyileg támogatni, miután én vásároltam. A pontos százalékokat előre meghatározzák a vállalkozások, a kedvezmény mértékét is és a támogatás mértékét is.
Az egyik kedvezményezett civil szervezet a Heti Betevő Egyesület. Lánci Éva, az egyesület társelnöke elmondta, a szervezet több mint 10 éve működik, önkéntesekkel dolgoznak, akiknek köszönhetően vasárnapi ebédet adnak.
Országszerte átlagosan heti 1000 embernek, több mint 1000 embernek tudunk igazi vasárnapi ebédet adni, amit gyakorlatilag kizárólag magánadományokból finanszírozunk, egy meleg főétel, egy házi sütemény, gyümölcs.
A Jótékonysági Hét próba jelleggel jövő hét keddig tart. A szervezők szeretnének hagyományt teremteni, és évente 2-3 alkalommal megtartani a programot, hogy az országos összefogássá váljon. A tervek szerint a következő alkalom novemberben lesz. A kezdeményezés részletei a jótékony7.hu weboldalon érhetők el.
Szondi várjátékokat rendeznek szombaton Drégeipalánkon. Az egész napos programon a várvédőharcra és Szondi György várkapitányra emlékeznek.
A történelmi hagyományőrzők bemutatója után ünnepi megemlékezés és zenés műsor lesz Solymász bemutatóval, bőrös kézműves foglalkozásokkal és lehetőség lesz íjászkodásra is. Délután középkori forgatag, zászlóforgatás, népi játékok, kézműves vásár és lakomázó várja a látogatókat.
Úgynevezett szellemraktárakat számolt fel a Nemzeti Adó és Vámhivatal.
A közúti ellenőrzési rendszer adatait vizsgálva derült fény a gyanús lerakatokra, amelyeknek semmilyen adóügyi papírja nem volt, számolt be a részletekről a NAV szóvivője. Lincmajer Szilvia hozzátette, a revizorok jelentős mennyiségű feketén beszerzett árut, illegális munkásokat és fiktív számlákat találtak a három kőbányai raktárban, amelyeket bezártak.
A benne lévő árut azt lefoglalták, sok terméknél az is felmerült, mivel az áru eredete kétséges és ismert márkák jelzései szerepelnek a csomagoláson. Itt föl kell keresni a tulajdonost is, és tőle megkérdezni, hogy esetleg a termék az nem hamis vagy hamisított, úgyhogy itt még további vizsgálat van folyamatban. Az adóügyi jogkövetkezmények pedig nagyon súlyosak. Ilyenkor, hogyha valakinél semmilyen adóügyi papír nincsen, semmilyen adóügyi papírral hitelesen nem tudja igazolni az ott árult jelentős mennyiségű árunak az eredetét.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán Kistelek térségében a főváros felé vezető oldalon a 143-as kilométertől a 142-es kilométerig a burkolat repedéseit öntik ki, a külső sávot lezárják 9-től 16 óráig.
Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is útépítők dolgoznak. Napközben a félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra készüljenek. Most fővárosi információkkal folytatjuk, kapcsoljuk a BKK Info munkatársát. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! A fővárosban tart a vasúti híd felújítása a Bartók Béla út, Karolina út, Tétényi út csomópontban, amit ma éjjel 10 órától hétfőn hajnali 4 óráig lezárnak, és ezen a szakaszon csak a BKK járatokat engedik majd át. A 19-es és a 49-es villamos helyett Kelenföld vasútállomás és a Móri Zsigmond körtér között 19-es pótlóbusszal utazhatnak majd. A Tétényi úton befelé már korábban lezárták a első sávot, a Karolina úton kifelé továbbra is két sáv járható. Varga Etele, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Többnyire napos idő lesz, legfeljebb elszórtan lehetnek záporok, északkeleten zivatarok. A szél többfelé megerősödik, helyenként viharossá fokozódik. A hőmérséklet napközben 27-33, kés este 19 és 26 fok között alakul. A hétvégén marad a meleg, de a korábbi napokhoz képest valamelyest enyhébb idő.
Ez volt a Krónika 6 órakor, a negyedórás hír összefoglalóval legközelebb 7 órakor jelentkezünk. Köszöni figyelmüket a bemondó Beslin Bettina és a szerkesztő Pozsár Róbert.
Nemzeti Sportkrónika.
Köszöntöm Önöket, a sporthíreket Kreisz Bálintól hallják. Spanyolország és Portugália is bejutott a legjobb 16 közé a labdarúgó világbajnokságon. A Luis de la Fuente vezetésével pályára lépő spanyolok Los Angelesben Ausztria ellen nyertek 3-0-ra, és a mérkőzésen egy rekord is megdőlt. Unai Simonnál több időt senki nem töltött a kapuban VB-ken, kapott gól nélkül. A portugál csapat Horvátország ellen hátrányból fordított Torontóban, és végül 2-1-es sikert ünnepelhetett. Ez azt is jelenti, hogy a nyolcaddöntőben Spanyolország-Portugália rangadót rendeznek. A Svájc-Algéria mérkőzés jelenleg is tart, az M4 Sporton élőben nézhetik, a Nemzeti Sportrádióban pedig élőben hallgathatják a találkozó közvetítését. Távozik az FK Csíkszeredától Kleinheschler László. Az 53-szoros magyar válogatott labdarúgó februárban igazolt a székelyföldi csapathoz, amelyben 9 mérkőzésen szerepelt és egy gólt szerzett. Visszavonult a profi futballtól Santi Cazorla, kétszeres Európa-bajnok spanyol játékos. A 41 éves labdarúgó a legutóbbi 3 idényben a Real Oviedóban szerepelt, amely a 2025-2026-os kiírásban utolsó helyen végzett az élvonalban, ezzel kiesett. Cazorla több mint 2 évtizedes pályafutás alatt 3 időszakban is megfordult a Villarrealban, viselte még a Recreativo Huelva, a Málaga, a Qatari Al Sadd, valamint 2012 és 2018 között az Arsenal mezét. A spanyol aranygeneráció tagjaként 2008-ban és 2012-ben tagja volt az Európa-bajnokságon győztes válogatottnak, amelyben 81-szer szerepelt és 15 gólt szerzett. Udvardi Panna kiesett a holland Isabel Háfellag oldalán a női párosok versenyének első körében a wimbledoni tenisztornán, miután három játszmában 6-4, 4-6, 6-4 arányban kikapott a Starodubcova Steers ukrán-amerikai kettőstől. 12-11-es vereséget szenvedett a magyar női vízilabda válogatott hollandi ellen felkészülési mérkőzésen a budapesti Hajós Alfréd uszodában. A Cseh Sándor vezette együttesben Hajdu Kata volt a legeredményesebb játékos, aki 4 gólig jutott. Alexandra Ovechkin egy évvel meghosszabbította szerződését az észak-amerikai profi ékonomligában, vagyis az NHL-ben szereplő Washington Capitals-szel. A 40 éves játékos 22. szezonját kezdheti majd. Rajtoz áll az augusztusi Európa-bajnokságon Milák Kristóf. Ezt az úszó edzője Szabó Álmos árult el a Nemzeti Sportrádiónak. Azt viszont egyelőre még nem lehet tudni, hogy a honvéd kétszeres olimpiai és háromszoros világbajnok versenyzője milyen távokon indul. Önök a sporthíreket hallották, további kellemes rádiózást kívánok.
A Nemzeti Sportkrónikát hallották. Műsor ajánlott. Délelőtt.
Hirtelen szívhalál esetén sokkal több embert lehetne megmenteni, ha mindenki ismerné az alapszintű újraélesztést.
Leállt a szívverése is, leállt a légzése is, és akkor elkezdtem a szívmasszást csinálni, és mire bekerült a mentőbe, már stabil állapotban volt, hála Istennek.
Melyek a legfontosabb lépések? Kik lehetnek a Szív City program önkéntesei, és miként lehet most kedvezményesen defibrillátorhoz jutni? Balog Tamás vagyok, tartsanak velünk, hogy tudjunk és merjünk is életet menteni.
Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Ma 9 órától a Kossuth Rádióban. Jó napot Magyarország, Juhász Zsoltal.
Mit gondol, ellenállhatnak-e a V4 országok az unió központosítási lépéseinek? Nemrég közös megállapodást írtak alá a visegrádi országok Tatán. És ön szerint kinek, mikor és hogyan kell ellenőriztetni a kéményét? És milyen problémák adódhatnak, ha a kémény nem megfelelően működik?
SMS számunk 0630 9666, telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759-5200. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország, 16 óra után a Kossuth Rádióban. Nyár 26. Minden nap a Dunán, és ezen a héten a Délelőtt műsorában. Hétköznap 10:30-tól a Kossuth Rádióban.
Egy perc. 2026. július 3-a, péntek, Kornél és Soma névnapja van. Néhány téma, amellyel foglalkozunk a Jó reggelt Magyarország műsorában. Túl vagyunk az első hőhullámon, egy hőkupola volt fölöttünk. Hogy mi is ez a hőkupola, hamarosan erről is beszélünk, és arról is, hogy ez a mezőgazdaságban milyen károkat okozott. Utána viszont politikával foglalkozunk. Ugye egyre durvább a stílus és a közbeszéd a parlamentben. Kérdezem majd erről is Fodor Gábor korábbi minisztert, országgyűlési képviselőt, aztán beszélünk majd értelemszerűen az alaptörvény módosításról, illetve arról, hogy a Velencei Bizottság Magyarországon járt Sólyog Tamás elmozdításával kapcsolatban, hogy hogyan gondolkodik erről például Horn Gábor, a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke, ezt is megkérdezem tőle, illetve azt is, hogy hogyan viszonyul azoknak a civil jogvédő szervezeteknek a véleményéhez, amelyek kimondják, illetve megállapítják, hogy több gond is van, jogellenes gond és probléma van az alaptörvény módosítással. Az adás végén pedig beszélünk majd arról, hogy a szuverenista baloldal építéséről tanácskoztak az elmúlt napokban, ugye a szolidaritási párt tagjai, illetve az ős baloldalhoz köthető politikusok. A szerkesztő ma reggel Törőcsik Zsolt.
Jó reggelt Magyarország, Csete Beátával.
6 óra 18 perc, izgalmas gasztronómiai élményekkel bővül a nagymarosi V4 fesztivál programja. Holnap, vagyis július 4-én a Visit Hungary támogatásával a stílusos vidéki éttermiség csapata érkezik a nagymarosi piacra. A rendezvényen a V4-es országok ételeit kóstolhatják meg az érdeklődők. Hegedűs Katalin riportja.
A következő percekben gasztronómiai vizekre vezünk egészen Nagymarosra, ahol már javában zajlik és tart a V4 fesztivál, de holnap július 4-én szombaton egy igazán különleges kulináris csemegével bővül a program, hiszen a nagymarosi termelői piacon a stílusos vidéki éttermek csapata is a Visit Hungary egy izgalmas közös rendezvényre hívja az érdeklődőket. Köszöntöm a stúdióban Galambos Parti Reginát, a Budapest Destináció Management szervezet képviseletétől, és Matu Gergelyt, a nagymarosi Mami és Rozmarin Bistró tulajdonosát. Isten hozta önöket.
Jó reggelt kívánok.
Hát csapjunk is bele, kezdjünk egy kis háttérrel, és így fordulok Reginához. Mi hívta életre ezt a közös gasztroprogramot, a Süvét, a stílusos vidéki éttermek csapatával? Ez egy úttörő kezdeményezés?
Igen, igen, ez az első olyan esemény egyébként, amely a V4 Fesztivál ideje alatt kerül megszervezésre, helyi szolgáltatók bevonásával is, tehát nagyon-nagyon örülünk, hogy, illetve szeretnénk, hogyha ők láthatóbbak lennének, hogy milyen értékteremtő munkát végeznek, ugye a helyi szolgáltatók gasztronómiában, illetve a helyi piacnak, a nagymarosi piacnak a résztvevői is egyébként. A lényege az volt egyébként ennek a kezdeményezésnek, hogy szeretnénk erősíteni a fenntartható turizmus, fenntartható gasztronómiát, és hogy szeretnénk ezt láthatóvá tenni. Ezen felül azt látjuk az utazóknál, hogy a kultúra, illetve a gasztronómia egy nagyon-nagyon erős motiváció az utazások tervezésekor.
Most Gergelyre nézek, a V4 országainak, azaz Magyarország, Csehország, Szlovákia és Lengyelország nemzeti eledeleivel készülnek. Mi alapján válogatták ki ezeket az ételeket és finomságokat?
Igen, az ötlet gazda Ruprecht László, a svéd elnöke, aki gondosan kiválogatta ezeknek a V4-ben résztvevő országoknak egy-egy jelentősebb vagy ismertebb ételét. Lengyelországból a bigos, azaz vadászkáposzta lesz, Csehországból a nakladni hermelin, olajban, fokhagymával és csillővel fűszerekkel pácolt sajt, Szlovákiából a csesnakové polievka, vagyis fokhagymaleves, és Magyarországról pedig a piac szereplőitől nagyon finom süteményeket fogunk vásárolni, és azt fogjuk kínálni, és rétes, és stb.
Almáspite is lesz?
Úgy gondolom, igen.
Az, hogy szem előtt egy ilyen nyüzsgő piaci forgatagban főznek, egyébként páratlanul szép festői környezetben, ez mekkora kihívást vagy odafigyelést igényel, mennyire kell odafigyelni?
Hát a legfontosabb szempontok között az, hogy higiénikus környezetet tudjunk biztosítani. Ezt az ételünk tulajdonában lévő food truckkal fogjuk biztosítani, és igen, odafigyelünk arra, hogy megfelelő illatok és megfelelő vizuális élmények érjék majd az odalátogatókat.
Ugye a piacon felelhető alapanyagokból főznek.
Csak és kizárólag.
Ez már önmagában is nagyon környezetbarát.
Igen, igen, igen.
És gondolom már azért próbáltak ki egy-két receptúrát, hogy mi lesz az igazi hozzávaló, hogy rácsodálkoztak, amire rögtön azt mondták például, hogy na, ez a cseh sajthoz például kiválóan fog passzolni, vagy illeni.
Igen, igen. Ruprecht Lászlóval tartottunk kétszer is piacbejárást, és személyesen válogattuk ki a termékeket. Az általam már elég jól ismert termelők portékái közül, és amikor itt is meggyőzték a legjobban, azokat kiválogattuk.
Én csak képeket láttam egyébként a nagymarosi termelői piacról, és már az is önmagában egy nagyon szép látvány, hogy egy gesztenyefasorra lövezett macskaköves bazaltos utcák, igen, és a Regina is, és ön is ugye mosolyog és bólogat. Kicsit fessük le közelebbről, hogy hogyan is néz ki, tehát ott ilyen standok vannak, és mindenki árulja a portékáit?
Igen, ahogy fel lett vezetve egy gyönyörű árnyas főtéri, a vadgesztenyefák alatt lévő piaci standokról van szó, amelynek nagyon jó az elhelyezkedése. A 12-es főút, a Dunapart, a turista útvonalak kiinduló pontja, tehát abszolút egy centralizált helyen van.
Ami még szerintem fontos, illetve hasznos megemlíteni, hogy ide a vendégek nem csak autóval érkezhetnek, és egyébként bátorítjuk is őket, hogy akár kerékpárral, mert hogy gyönyörű szép ugye a bicikli út ott a Dunakanyarba, tehát hogy szerintem az ország egyik legszebb bicikli útja várja, a kerékpár útja várja az utazókat, illetve akár hajóval is tudnak jönni Budapestről, vagy mondjuk Szentendréről. Úgyhogy pont a V4 Fesztivál ideje kapcsán, illetve a V4 Fesztivál élményei kapcsán hajójáratokat indítottak egyébként. Úgyhogy vízen, két keréken, négy keréken is el tudnak jönni hozzánk Nagymarosra majd a hétvégén.
Illetve a vasútállomás is ott található a piacnál.
Igen.
Hát akkor ez már csak tényleg döntéskérdés, hogy ki mivel hogyan indul útnak. Az ilyen jellegű gasztrorendezvények, és most Reginát kérdezem, az ilyen jellegű gasztrorendezvényekre mennyire harapnak rá szó szerint a turisták? Keresik kifejezetten az ilyen jellegű kalandokat?
Igen, abszolút. Mi a tavaly évben végeztünk egy nemzetközi és belföldi piackutatást, hogy milyen motivációval érkeznek Magyarországra, Budapestre, Budapest környékére a vendégek, és egyébként a gasztronómia, a kultúra, illetve a gasztronómiai fesztiválokra való elmenés, úgymond, vagy hát megtapasztalás, az abszolút benne van a top listában. Tehát, hogy az a top 3 helyen szerepel egyébként. Úgyhogy mi ezért is gondoltuk, hogy a már nagyon-nagyon jól működő, és nagyon, én azt gondolom, hogy egy nagyon hiánypótló fesztivált szeretnénk egy ilyen mellékprogrammal kiegészíteni, hogy tényleg a pároknak például, vagy a családoknak egy jó alternatívát nyújtson a hétvége folyamán ebbe a nagyon-nagyon klassz régióba, ugye a Dunakanyarba.
Gergely, milyen közös vonások jellemzik a V4-ek konyháját, akár alapanyag, akár fűszerek tekintetében? Mi az, ami hasonló hasonló, mi az, ami eltér?
A közép-kelet-európai főzési kultúra némelyest hasonlít egymásra. A házias alapanyagokkal dolgozunk, szeretjük a füstölt árukat, mindannyian szeretünk savanyítani, szeretünk pácolni, tehát úgy gondolom, hogy szeretünk sok fűszert, növényt használni, úgy gondolom, hogy összecseng, és szeretjük egymás étkeit.
Az ön tulajdonában lévő umami és rozmarin bistro ugye nevében is megtalálható egy közkedvelt, jól ismert fűszer, a rozmarin, ez visszaköszön majd valamilyen módon?
Ezekben az ételekben rozmaringot alapvetően nem fogunk felhasználni, de igyekszünk legalább díszítés szintén megjeleníteni, illetve nagyon finom szörpöket is lehet majd a környéken felfedezni, és abban biztosan el fogunk rejteni rozmaringot is.
Hát ez tényleg ilyen íz és gasztrotúra is kaland lesz mindenkinek, aki kilátogat Nagymarosra. A magyar konyha művészet miben mutatja meg sokszínűségét, milyen hazai ételeket kóstolhatnak a látogatók? Itt ugye szó volt a süteményekről, itt csupán az édességek, a desszertek kerülnek terítékre majd?
Igen, itt előtérbe helyezzük a szomszédos V4 országoknak a konyháit, hiszen mi magyarok azért a magyar konyhát feltételezzük, hogy jól ismerjük, és kedveskedni szerettünk volna a helyi termelőknek a süteményeivel, nagyon kiváló rétesekkel is.
Holnap tehát irány Nagymaros, aki nem szeretne lemaradni a finom falatokról, mikor érdemes elindulni a piacra?
Kikorán kell aranyat le, de étkezés tekintetében inkább ez az a kényelmesebb 9-től gondolnám, hogy érdemes lenne jönni.
Egyébként reggel 7-től van ugye a piac, 7-től délután 1-ig, úgyhogy még akár egy olyan programot is javasolnánk itt, hogy akár mondjuk helyi szinten el tudnak menni mondjuk kerékpárral, vagy egyébként reggelizni a helyszínen és utána átjönni hozzánk. Mi igyekszünk egyébként abban segíteni, tekintve, hogy a piacon nyilván bemutatjuk egyébként ezeket az ételeket, de hogyha valaki bővebben szeretné a piacot felfedezni, akkor igyekszünk ebben is segíteni, tehát hogy egy mini piac túrát tartani a résztvevőknek, akinél igény merül fel, úgyhogy csak keressék ugye a food truckot, a mi standunkat a piacon.
BKK Info.
Köszöntöm a hallgatókat! A fővárosban a villamospálya karbantartása miatt szombattól, tehát holnaptól a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé lezárják a két belső sávot. Sávelhúzással a két külső sáv lesz járható, és nem lehet a Salgó-Tarjáni utcába jobbra kanyarodni. Továbbá az Árpád híd felé is lezárják a Salgó-Tarjáni utcába balra kanyarodó sávot. A Salgó-Tarjáni utcát egyirányosítják a Bül-Alfréd utcától a Hungária körútig, és a Salgó-Tarjáni utcából mindkét irányban csak jobbra tudnak kihajtani a Hungária körútra, az érintett szakaszon a BKK járatait átengedik. A hétvégén az egyes villamos helyett a Puskás Ferenc stadion és a Népliget között pótlóbusszal utazhatnak. A 37A villamos a Sörgyár és a Hidegkúti Nándor stadion között nem jár, 37-es pótlóbusz közlekedik a Hidegkúti Nándor stadion és Kőbánya alsó vasútállomás között. Varga Etele, BKK Info.
MÁV Info.
Jó reggelt kívánok! A tatabányai váltóhibát kora reggel már elhárították, így ott ismét vonatok közlekednek az oroszlányi vonalon, máshol szintén nincsenek jelentős forgalmi fennakadások. Ma éjszakától július 19-ig a Veresegyházi vonalon karbantartás miatt a vonatok csak Vác és Veresegyház között közlekednek, a főváros és Veresegyház között pótlóbuszokkal tudnak majd utazni. Háromféle MÁV busz jár, az S71-es busz minden megállót érint, a G71-es buszok csak Fóton és Csomáron állnak meg, míg az X71-es jelzésű buszok Fóttól express járatként közlekednek, máshol nem állnak meg. Ugyancsak pótlóbuszok közlekednek a Dombóvár és Baja közötti személyvonatok helyett Bátaszék és Baja között július 5-ig, hétfőtől 24-ig pedig majd Mékút és Baja között járnak. Aki a Balatonhoz indul útra, érdemes időben akár most megvenni a jegyet és a helyjegyet, és lehetőleg a péntek délutáni szombat délelőtti csúcsidőn kívüli vonatokat választani. A főszezoni menetrendről a mávcsoport.hu per Balaton oldalon böngészhetnek. Pejper Károly, MÁV Inform.
Időjárás jelentés.
Jó lesően friss a levegő, legalábbis Budapesten és környékén ma reggel 18-19 fokot mutat még egyelőre a hőmérő, de hogy milyen idő lesz napközben országszerte, azt már a Hungaromet munkatársától, Pátkai Zsoltól kérdezem. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! Ma egy újabb gyenge hideg front vonul át fölöttünk, ennek ellenére sok napsütésre számíthatunk, viszont szakadozott frontális felhősáv jelzi majd a hideg front vonulását, néhol zápor északkeleten esetleg zivatar is kísérheti vonulását. Az északi-északnyugati szél ismét többfelé erős lesz, a csúcsfőmérséklet pedig hasonlóan a tegnaphoz 27 és 33 fok között alakul.
Köszönjük szépen, fél hét rövid hírekkel folytatjuk a műsort, a stúdióban a bemondó Beslin Bettina.
Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Besenyei Márk nevében is. Amerikai légvédelmi rakéták ukrajnai gyártását sürgette Volodymyr Zelenszky államfő a Kijev elleni több mint 20 halálos áldozatot követelő szerda éjszakai orosz drón és rakéta támadások után. A légvédelmi eszközök hiánya miatt a ballisztikus rakéták elhárítása jelenti az egyik legfőbb kihívást a háborúban álló kelet-európai országnak. Az ír miniszterelnök szerint Európa versenyképességének erősítése lesz a szerdán kezdődött féléves ír soros elnökség legfontosabb feladata. Azt mondta, folytatni kell Ukrajna pénzügyi és katonai támogatását, hogy ellenálljon az orosz agressziónak. 1000 napja történt a Hamas Izrael elleni terrortámadása, a 2023. október 7-én elkövetett, mintegy 1200 halottat követelő mészárlásról, egy perces csenddel, videóösszeállítással, valamint tüntetésekkel emlékeztek meg tegnap Izraelben. Pokolgép robbant Damaszkuszban egy zsúfolt kávéházban. 6 ember meghalt, 16-an megsebesültek. A merénylethez feltehetően egy házi készítésű robbanó szerkezetet használtak. Elkövetőként egyelőre senki sem jelentkezett. A szíriai fővárosban csak szórványosan fordultak elő merényletek azóta, hogy 2024 végén megbuktatták Bashar el-Assad elnököt. Közepes erősségű földrengés rázta meg Rodosz és Kréta térségét. Az 5,2-es erősségű földmozgást a két turisták körében népszerű szigeten is érezni lehetett. Sérültekről, károkról nem tudni. Kárpátosz szigetétől délre ütköznek az afrikai és az európai kontinentális lemezek, ezért a térségben gyakoriak a földrengések. Kedves hallgatóink, 7 órakor negyedórás krónikával jelentkezünk.
Vármegyéről Vármegyére. Heves.
Egri kék és egri vörös. Keringő galambfajták. Balassa György, az okszerű galambtenyésztés különös tekintettel a Keringő és postagalambokra című 1901-ben megjelent könyvében így ír az egri kék keringő galambról. Megjegyzem még, hogy az egri kék csoportosan betanítva a maga nemében igen jó magasan repülő keringő. Fordulataik és mozdulataik a ragadozók előtt igen ügyesek és gyorsak, tehát a légiharamiáknak ritkán sikerül egy-egyet elcsípni. Az egri kék keringő galamb apró termetű, fejlett izomzatú, élénk vérmérsékletű fajta. Az egri vörös keringő fajtának a csőre fehér, tollazata vörös. A tenyésztéskor kitűnő tulajdonságait megtartotta, így a fajta már a nagyon elterjedt sok galambáz állományában megtalálható. Az országos rekordot egy budapesti tenyésztő tartja, akinek a madarai 5,5 órát töltöttek a levegőben. Az egri vörös keringő fajtát Molnár Tamás, gyémántkoszorús galambröptető és tenyésztő több más egri galambásszal tenyésztette ki hosszú évek alatt az egri kék keringőből. A két egri fajta, az egri kék és az egri vörös falka felszállás után zárt, összetartó csapatot alkot, amely pillanatok alatt képes a kellő magasság elérésére.
A műsorszám az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.
Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Csete Beáta.
6 óra 34 perc. Egyre nagyobb politikai és társadalmi visszhangot vált ki Debrecenben a kínai Szemkorp vállalat ügye. Súlyos környezetszennyezés miatt ugyanis a Hajdúbihar vármegyei kormányhivatal felfüggesztette a gyár tevékenységét. Eközben a város fideszes vezetése a cég végleges távozását követeli. A Tisza párt két debreceni országgyűlési képviselője az ügyre reagálva Pap László polgármester azonnali lemondását sürgeti, arra hivatkozik, nyilatkozva, hogy a városvezetés felelős a környezetre veszélyes üzemek betelepítéséért. Tegnap Magyar Péter miniszterelnök is azt mondta, hogy a debreceni polgármesternek távoznia kell. A SZEMKORP is reagált, vizsgálatot indítottak, és együttműködnek a hatóságokkal. Gyarmati Péter összeállítása.
2020 novemberében jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, hogy a kínai SZEMKORP Debrecenben építi meg gyárát a déli ipari parkban.
Két esztendővel ezelőtt, 2018 novemberében kezdtem meg a tárgyalásokat a SZEMKORP nevű vállattal. Ez egy kínai, shanghai központú vállat, amely a világpiacon vezető pozíciót tölt be az elektromos autók akkumulátoraihoz szükséges szeparátorfóliát gyártásának tekintetében. A cégcsoport az első Kínán kívüli gyárát itt Magyarországon hozza létre. Ennek keretében egy 65,5 milliárd forintos beruházást hajtanak végre. Az új szeparátor fólia gyár Debrecenben létesül, és ez a gyár 440 új munkahelyet fog teremteni. Ezért a kormány egy 13 milliárd forintos visszanemtérítendő készpénz támogatást biztosít.
Az alapkövet egy évvel később tették le, a próbaüzem tavaly nyáron kezdődött, de azonnal leállították és megbírságolták a céget 1,5 millió forintra. Aztán idén februárban újra bekerült a hírekbe a gyár, és a kampányban egyre több szó esett a kínai gyárak tevékenységéről. Aztán júniusban jelentették be hivatalosan, hogy Debrecenben a déli gazdasági övezetben működő szeparátor fólia gyár területén környezetszennyezés történt. Ekkor Debrecen polgármestere felszólította a kínai SZEMKORP céget, hogy fejezze be a működését a városban a jelentős szennyezések miatt.
Tárgyalást folytattam a SZEMKORP tulajdonosi képviselőjével és felső vezetőjével. A tárgyalás rövid volt és tartalmas. Tájékoztattam a cég képviselőjét a SZEMKORP által elkövetett szabálytalanságokra és a környezetszennyezésre vonatkozó álláspontomról. A leghatározottabban ki kell jelenteni, hogy nincs helye Debrecenben olyan vállalatnak, amely nem tartja be az engedélyben foglaltakat, nem tartja be a rá vonatkozó szabályokat. A SZEMKORP ezeket a szabályokat az elmúlt időszakban megszegte. Azt a bizalmat, amit egy cég azért kap, mert munkahelyeket hoz létre, és hozzájárul a helyi gazdaság fejlődéséhez, azzal együtt, hogy minden szabályt be kell tartania, azt a bizalmat a SZEMKORP teljesen elveszítette. A SZEMKORP minden korábbi ígéretét megszegte, amelyre tekintettel ki kell nyilvánítanom, hogy a SZEMKORP tevékenysége nem kívánatos Debrecenben. Felszólítjuk a vállalatot, hogy fejezze be a tevékenységét Debrecenben, azt telepítse át más gyártási helyszínre.
A hatósági vizsgálatok kimutatták, hogy a gyár területén a talajvíz alumínium tartalma 13 000-szeresen haladta meg a megengedett határértéket. Tárkányi Zsolt, Debrecen egyik országgyűlési képviselője Facebook oldalán reagált Pap László bejelentésére még aznap. A Tisza politikus a bejegyzésében Pap László lemondását követeli, mint írja, ön és a városvezetés megbukott, de nem most bukott meg, de most lett önnek is teljesen nyilvánvaló, hogy vége van. Mindeközben reagált a kínai cég is. A SZEMKORP bejelentette, hogy független szakértők bevonásával mindenre kiterjedő tényfeltáró vizsgálatot indítanak, amelynek célja annak kiderítése, hogy milyen körülmények vezettek a felmerült környezetvédelmi problémák kialakulásához. Magyar Péter miniszterelnök szerint is le kell mondania a debreceni polgármesternek. Tegnap, csütörtökön, a miniszterelnökségen tartott kormányszóvívői sajtótájékoztatón az üggyel kapcsolatban azt mondta, Pap László személyesen és politikailag is felelős azért, ami a városban zajlik. Ő volt az akkumulátorgyárak védőszentje. Magyar Péter szerint Pap Lászlónak tudomása volt az akkugyárak szennyezéséről és a határérték túllépésekről, ezért most le kell mondania. Erre még tegnap este válaszolt egy közleményben a debreceni polgármesteri hivatal. Eszerint a polgármesternek csak és kizárólag olyan információk álltak és állnak rendelkezésére, amelyeket a kormányhivatal publikált. Minden ezzel ellentétes állítást visszautasítanak, olvasható a debreceni polgármesteri hivatal közleményében.
Jó reggelt Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
6 óra 39 perc, Cseh Tibor András, a Magosz főtitkára a vendégünk. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Az aszály nem a jövő kihívása, hanem a jelen valósága. Ezt a mondatot olvastam valahol, és innen indul a beszélgetésünk, illetve onnan, hogy mit hagyott maga után ez a hőkupola, mit hagyott maga után ez az aszály, mennyiben viselte meg a mezőgazdaságot?
Hát a növényekben is komoly teszthatást okozott. Minden eddiginél korábban indult el az idei aratás. Az árpa tekintetében gyakorlatilag már a végén járunk az aratásnak. A búzának is elkezdődött az aratás, és amiről korábban is beszéltünk az előző években, hogy alapvetően az országban egy komoly kettőség mutatkozik, a keleti részében az országnak elsősorban súlyos aszályok, és talán a korábbi években mondhattuk még azt, hogy a Dunántúlon talán jobb terméssel szembesülünk. Sajnos az idei év azt mutatta meg, hogy ez az asszály, ez már nem csak a keleti részét sújtja az országnak, hanem nagyon komolyan egyébként a Balaton felvidéken, de a Dél-Dunántúlon is. Nagyon kevés olyan hely van az országban, ahol megfelelő csapadék hullott. Pont a jó múlt korában, egy néhány héttel ezelőtt voltam aratás kezdetén Hajdúszoboszló nevű település, az ország legjobb földjei itt vannak, 35-40 aranykoronás területekkel, és gyakorlatilag a termésnek a harmadáról, negyedéről számoltak be, még az ország legjobb területein is. Úgyhogy a klímaváltozás itt van velünk, de nem is elsősorban a termés eredmények a problémák, hanem az árak.
Mert hogy ugye egyik alakítja a másikat. Beszéljünk először, azt kérem öntől, a kukoricáról és a napraforgóról, aztán majd arról is, hogy a búza ára az hogyan alakulhat, egyáltalán a vetésterület az meg tudott-e maradni akkor, ami volt, mert ugye kukoricából például jelentősen lecsökkent most már a vetésterület.
A kukoricát a legnagyobb területen vetették a gazdák még 5 évvel ezelőtt is. De talán a vidék és a városi emberek is emlékeznek a 2022-es évre, amikor egy történelmi mértékű aszály. Gyakorlatilag 70 évvel ezelőtt volt, 1952-ben egy hasonló mértékű aszály, és akkor azt gondoltuk, hogy ez egy egyszeri eset lesz. Sajnos azóta azzal szembesülünk, hogy az évszázad legszárazabb és legmelegebb évei, gyakorlatilag dobogós helyezések mind 2022 után következtek be. Szóval a kukoricát rendkívül megviselte, egyértelműen a nagy vesztese ennek a klimatikus változásnak a kukorica. A korábbi bő 1 milliós termés területről, vagy termőterületről 600 ezer hektára szorult vissza, és hát nyilván a gazdák keresik az alternatívát, hogy mit lehet kukorica helyett vetni a vetésforgóban. Egyértelműen látszik egyébként, hogy a napraforgó vette át részben a helyét. Most már a napraforgót nagyobb területen vetnek, mint kukoricát, ez korábban szinte elképzelhetetlen lett volna. Visszaszorult egy másik sikernövényünk is, korábbi sikernövényünk, az a repce, amit nem csak az asszály, hanem egyébként a növényvédőszer hatóanyagoknak a talán indokolatlan mértékű kivonása is fémjelez. És a búza, a kalászosok, az őszi árpa és az őszi búza az, ami szinte egész Európában teret nyert, és ez nyilván nagyon komolyan látszik abban is, hogy Európában mindennél korábban nagyobb búzaterületet találtunk.
Egyébként a búzának a minőségére hogyan hat ez az időjárás? Csapadék alig volt gyakorlatilag április óta, ugye télen gyakorlatilag a föld felszín tudta egy kicsit megnedvesíteni az a nagy mennyiségű hó, ami volt, utána azt nem igazán sikerült megtartani, nem volt zöldár sem egyébként, még az sem érkezett a hegyekből, ami azt jelenti, hogy áprilistól alig esett jelentős mennyiségű csapadék. Ez a minőségén a búzának változtat-e? Azért kérdezem ezt, mert a magyar búza az egy kiváló minőségű búza.
A búza minőségére az eddigi visszajelzések alapján, az első vágások alapján nincsen probléma. Ugye a helyzet az, hogy úgy nevezik, hogy szemkiterítődésnek a szakasza, tehát amikor megduzzadnak a szemek, ez a tavasz végi időszak. Ez, mivel sok csapadékot nem hozott, ezért a minőségben nyilván sokkal szárazabb, sokkal kevesebb bize van a búzának, de minőségben rossz eredményekről nem számoltak be. A termés mennyiség az, ami elsősorban probléma, és mivel az árakkal komoly problémák vannak, így hiába nagyon jó a minősége, sajnos az eredmények, hát azt lehet mondani, hogy gyakorlatilag katasztrofálisak.
Az árak hogyan alakulnak?
Az ősszel, vagy bocsánat, a tavasszal azzal számoltunk, hogy emelkedő piaci árakkal fogunk szembesülni. El Niño jelenség a világon, azért komoly terméskiesések vannak az európai kontinensen kívül is. Sajnos a magyar gabonának az alapvetően meghatározója a forint-euró árfolyam. A magyar búzának például a felét, a több mint a felét azt külföldre adjuk, elexportáljuk. A fő felvevő piacunk egyébként Olaszország, Spanyolország és Németország, de Olaszországban megy a jelentős része, a döntő része a búzánknak. És a helyzet az, hogy itt a 30-40, akár 50 forintos árfolyam esés sajnos tartósan alacsonyan tartotta a magyar forintban értendő felvásárlási árakat, és talán ez az, ami most vízválasztó lesz az idejében, mert korábban is volt már, hogy gyenge termés volt, de akkor az árak ezzel párhuzamosan emelkedtek. Most azzal szembesülünk, hogy alacsony termésmennyiség és alacsony árak.
Hogy alakul a gyümölcstermesztés? Azért is kérdezem ezt, mert többször beszélgettünk az elmúlt hetekben ugye a Fruitwebnek az elnökével, aki folyamatosan arról számolt be, hogy kevés megy van. Eleve már a piacon, ugye, hogyha rácsodálkozunk, hogy már ott vannak ugye ezek a gyümölcsök, amiknek egyébként korábban még nem volt itt az ideje, mindenki azt mondja, hogy 2-3 héttel hamarabb ér most már minden, de hogy például sárga barackból annyira rossz a termés, hogy nagyon sokat kell behozni, mert nagyon kevés terem. Hogy alakulnak az árak? Tehát, hogy ezt mennyiben írta át az időjárás?
A bolti árak, amiket mi látunk a boltok polcain, azok sokszorosai a felvásárlási áraknak. Tehát jól látható, és itt nem csak a zöldség gyümölcsre gondolok, hanem egyébként egy kenyérre is, bármilyen feldolgozott élelmiszerre, az árnak a döntő részét a kiskereskedelem zsebelébe. A termelői árak ezzel párhuzamosan töredékei a teljes bolti árnak, a fogyasztói árnak. Az viszont jól látható, hogy a legnagyobb területen almát termelünk továbbra is Magyarországon. A medgy is még ott van a dobogós helyen. És hát sajnos, amivel szembesülünk, hogy óriási mennyiségű import áramlik be az országba. Talán az uborkát, paradicsomot, paprikát sokan szeretik ebben az időszakban pedig kifejezetten. Tehát azért spanyol, lengyel, de hogy előfordulnak, most már nem csak, hogy előfordulnak, tömegesen vannak jelen a boltok polcán egyébként az algéri, a marokkói, a török paprika, paradicsom, a kínai fokhagymáról nem is beszélve. Tehát egy olyan árnyomással szembesülnek a magyar gazdálkodók, amit én azt gondolom, hogy jól jeleznek azok, hogy csökkennek a termőterületek, de ahol viszont kitartanak, ott inkább az intenzív termesztésre állnak át, tehát öntözés nélkül ezek a kultúrák már nem termesztetők. A kajszibarack esetében pedig most már el kell gondolkodni azon, hogy fajtaváltásra kell elszállni magukat a gazdáknak, ez nyilván pénzbe kerül, de az nem működik, hogy 5 évből gyakorlatilag 5 évben, minden évben elfogy a kajszibarack. Az jól látható, hogy elsősorban mediterrán fajtákkal dolgoznak a magyar gazdák, és azért ki kell mondani, hogy Olaszországban vagy Franciaországban ilyen faggyal nem szembesültek az eddigi fajták.
Említette az előzőekben az öntözés szükségességét, ugye a magyar gazdáknak megvan az az előnye mondjuk európai gazdákkal szemben, hogy ingyen hozzájutnak az öntöző vízhez. Igen ám, de hogyha nincs víz, akkor nincs mihez hozzájutni. Elindított ugye az előző kormány is egy vizet a tájba programot, ami tavaly talán ősz környékén működött is. A kérdés az, hogy milyen lépéseket tett az eddigi kormányzat arra, hogy ezt a veszélyhelyzetet megoldja. Folynak-e tárgyalások? Kikérik-e az önök véleményét ezzel kapcsolatban?
Zajlanak szakmai tárgyalások, elsősorban szakértői szinten, ezt ki kell jelentenem. Viszont azt látjuk egyébként, hogy nem csak a vizet a tájba programról kell beszélni, az, hogy a mélyen fekvő ökológiai területeket, környezetvédelmi területeket el kell árasztani, hanem arról is kell beszélni, hogy vizet a csatornába programot kérnek a gazdálkodók. Tehát az nem működik, hogy 50 ezer kilométer csatorna szakasz van az országban, és ennek a jelentős része egyébként elhanyagolt állapotban van. Kitűnő vízügyes szakembereink vannak, de forrás nélkül ők sem tudják rendben tartani ezeket a csatornákat. Persze vannak itt csatorna tulajdonjogi problémák. Itt a gazdálkodói oldalról üdvözöljük azt, hogy a mostani kormány is beszél a vízgazdálkodásról, ennek a fejlesztéséről. Hát sajnos az elmúlt évtizedekben a gazdák már találkoztak már ilyen hangzatos stratégiákkal, kommunikációkkal, eredményeket követelünk az új kormánytól is.
Cseh Tibor Andrással, a Magosz főtitkárával beszélgettünk arról az elmúlt percekben, hogy mit hagyott maga után az asszály. A következő percekben pedig majd szó lesz arról, hogy lesz-e még ilyen hőkupola, tehát mire kell készülni majd a magyar mezőgazdaságnak. Köszönöm, hogy itt volt.
Köszönöm szépen.
Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
A vonalban pedig Fejős Ádám meteorológus. Szervusz, jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, szervusz, és köszöntöm a kedves hallgatókat.
Nem tudom, mennyit hallottál az előző beszélgetésünkből, arról volt ugye szó, hogy a mezőgazdaságban milyen károkat okozott az asszály, ez a bizonyos hőkupola, ami fölénk került, és akkor erről is beszélünk, hogy hogy kerül fölénk egy ilyen hőkupola. Egyáltalán mi ez, hogy ez csak egy hosszan elhúzódó hőhullám, vagy valami egészen másról van szó? Hogy alakult most ez ki? Eddig nem nagyon találkoztunk ilyenekkel.
A magával a kifejezéssel valóban nem találkoztunk, mert ez egy nagyon hangzatos megnevezése a tartós anticiklonális helyzetnek, ráadásul nem mindegy, hogy mikor. Az fontos tudni, hogy a hőkupola jelensége az jellemzően az évnek ezen a szakaszában alakul ki, mégpedig azért, mert az év leghosszabb napjait éljük. Most már ugye túl vagyunk azért a leghosszabb nappalon, de még mindig közel 16 óráig süt a nap. És amikor ennyire sok energia érkezik a napból, tehát gondoljunk csak bele, hogyha 16 óráig süt a nap körülbelül, akkor az azt is jelenti, hogy csak 8 óráig nem, tehát dupla annyi ideig érkezik a napból energia, mint ameddig nem érkezik. Ebből az is következik, hogyha nincsen légtömegcsere, akkor nagyon-nagyon felmelegszik a felszín, ez a felmelegedés ez nem tud az éjszakai hajnali időszakban kiegyenlítődni az éjszakai lehűléssel, tehát egyre forróbb lesz a felszínnel érintkező levegő, és ez a magas nyomású anticiklon, ez tulajdonképpen nem teszi lehetővé azt, hogy érkezzen bármilyen hideg vagy melegfront, ami hozna bármi csapadékot. És ez minél tartósabb, annál melegebb lesz, annál nagyobb lesz a forróság. Ráadásul még az is segítette ezt a felmelegedési folyamatot, hogy az anticiklon elmozdult egy kicsit tőlünk keletre, déli szél alakult ki, és erre a déli szélre segített még rá egy érkező hidegfront, ami megtolta a forró levegőt, és így dőlhetett meg Magyarország abszolút melegrekordja 42 Celsius fokkal Széchenyen.
Én nem tudom, hogy ez vonul egyáltalán, vagy halad valamerre, vagy feloszlik. Arra lennék kíváncsi, hogy bizonyos természeti, vagy természetrajzi adottságoknak köszönhetően hogyan befolyásolja ugye a hőmérsékletet. Valójában, hogy például a Kárpát-medence veszélyeztetette be ebből a szempontból, mint mondjuk egy olyan ország, amelyik tenger mellett fekszik, mert azért ott mégiscsak más, például a széljárás is.
Egyértelműen, igen. Tehát azt azért látni kell, hogy az európai partmenti országokban a légtömegcsere az már azáltal is biztosított, hogy létezik egy úgynevezett parti cirkuláció. Nyilvánvalóan, hogyha nagyobb skálán történik a légtömegcsere, különösképpen, hogyha a skandináv országok vagy a sarkvidékek felől érkezik valamilyen komolyabb légtömeg vagy légtömegváltozás, akkor jobban benne van a pakliban az is, hogy felfrissül a levegő, de azért azt érdemes látni, hogy Magyarország kellően távol fekszik a nagyobb vizektől, tehát hogyha egy anticiklon nálunk elhelyezkedik és fölénk húzódik, akkor ilyesmi légkörű mintázatok igen, valóban elő tudnak fordulni, és azt is fontos látni, hogy a klímaváltozás tükrében Magyarország középső déli, délkeleti része az átlagnál jobban melegszik. Erről nagyon régóta szólnak tanulmányok, és azt hiszem, hogy ezek a napok is ezt bizonyították.
Jó, mit lehet tudni ezeknek a gyakoriságáról? Mert ezek szerint számítani kell rá, sőt azt hallottam egy közelmúltban egy beszélgetésben, hogy még júliusban is kell számítanunk egy ilyen hőkupolára. Mennyivel előre lehet azt látni, hogy érkezik egy ilyen, és milyen intenzitással érkezik?
Pontosan annyira lehet látni, mint bármilyen más időjárási helyzetet, tehát egy hétre előre már nagyon nagy bizonytalansággal terheltek ezek a kérdések. Az most minden esetre látszik, mert léteznek úgynevezett anomália előrejelzések, ezek a kontinensre vonatkozóan egyébként a Hungaromet honlapján is elérhetőek, amik azt mutatják meg, hogy az átlaghoz képest egy adott hétnek az időjárása mennyivel lesz melegebb vagy hidegebb. Ez az átlag, ez azt jelenti, hogy mondjuk az elmúlt 30 év átlagához viszonyítva. És ehhez az fontos tudni, hogy azt látom, hogy most július közepére, illetve annak második felére azért láthatóan melegebb lesz, mint az átlag. A nyugat-európai térségben kiemelten, de egyébként július hónapban itt a Kárpát-medencében is. És én nem látok kiugróan magas értéket az átlagokra nézve, de ez fontos tudni, hogy ezek heti átlagok, a heti átlag pedig egy adott érték. Most ebből az is lehet, hogy a héten mondjuk 5 nap melegebb van, és utána 2 napig hűvösebb van, tehát ilyen részletességet nem lehet látni az időjárási mintázatban. feladatokban, mert ugye a légkör egy kaotikus rendszer, és úgy viselkedik, hogy minél távolabb próbálunk tekinteni előrejelzések szempontjából, annál bizonytalanabb. Minden esetre most azért szeretnék valami jó hírt is mondani, megnyugtassam a kedves hallgatókat, hogy a következő egy héten belül, tehát a belátható meteorológus szemmel belátható időn belül nem lesz forróság, sőt, viszonylag egy olyan elviselhető nyári melegre készülhetünk, legfeljebb 32-33 fokkal, de bőven találunk olyan helyet is az országban, gondolok itt a nyugat-észak-nyugat-dunántúra, vagy az észak-magyarországi, észak-keleti területekre, ahol 30 fok alatt marad a hőmérséklet.
Azért megtréfált bennünket egy kicsit ez a hideg front, mert mindenki azt gondolta, hogy valóban majd egy hűvösebb levegő áramlik be, már amit ugye tulajdonítunk a hűvösebb szónak, aztán kiderült, hogy itt azért a 10 fokos hőmérséklet csökkenés, és csak 30 fokot, igen. 30 fokot legyünk, jelent. Mennyire markáns most ez a hideg front? Őrületes nagy szelek vannak, ugye akkor, amikor vonul el, például elvonul ez a hőkupola, akkor hatalmas nagy forró levegővel cikázott a szél gyakorlatilag az országban.
Így van. A hidegfront az egy kifejezetten markáns front. Ezt lehet egyébként érzékelni is, hogy azért, hogyha az ember kinyitja este vagy éjszaka az ablakot, akkor már legalább valamilyen értelmezhetően felfrissül a levegő, de nem csak az éjszakai minimumokban, hanem a nappali maximumon is tetten érhető. Van olyan régiója az országnak, a Duna-Tisza közi területre gondolok, vagy a Dél-Alföldre, ahol 48 órán belül több mint 15 fokot hűlt a levegő. Tehát ez mindenképpen markáns. Ezt a meteorológiában is egy erős hidegfrontnak mondjuk. Ami miatt ez trükkös, az az, hogy nem volt mindenütt csapadék. Sőt, nagyon egyenetlen volt a csapadék eloszlás. A Nyugat-Dunántúlon több helyen 50 mm fölötti mértek a front átvonulásával összefüggésben, míg Budapest attól északra a Dunamenti régió szinte az egész Duna-Tisza köze, és a Dél-Alföldnek egy része teljesen kimaradt a csapadékból, mert ez egy hullámzó front volt, és a hullámzó frontoknak megvan az a sajátossága, hogy nagyon egyenetlen csapadék viszonyokat eredményeznek. Ami még fontos talán az a szél, tartósan szeles időjárásra készülhetünk, mégpedig azért, mert ma is érkezik egy hidegfront, de ez egy olyan hidegfront lesz, ami leginkább megint csak egy száraz hidegfront, északon, északkeleten lehetnek belőle futózáporok. A hidegfrontok mögött általában nagyon gyorsan emelkedik a légnyomás, és minél gyorsabban változik a légnyomás, ráadásul kis területen gyorsan változik, annál erősebb szelek a jellemzők, úgyhogy tegnap is több helyen erős vagy viharos volt a légmozgás, és ma is feltámad majd a szél, az ország 85-90%-ában legalább megérinkül az északnyugati szél, ami csökkenti a hőérzetet, de egyébként megvan az a veszélyforrása is, hogy ugye az évezet szakaszában nagyon erős az UV-sugárzás, és a szél miatt nem biztos, hogy ezt érzékeljük. Tehát nagyon fontos, hogy figyeljünk a bőrvédelemre 11 és 15 óra között.
No, és akkor itt az utolsó egy percben még a csapadékra térjünk egy kicsit, mert azt érezzük, és hát ugye az előzőekben beszéltünk róla, hogy a földeken is az látszódik, vagy érződik, hogy mintha kevesebb csapadék esne. A kérdésem az, hogy kevesebb csapadék esik, vagy ritkábban esik, de akkor nagyobb intenzitással. Ez az egyenlőtlenség, amiről ön is beszélt.
Ez a válasz az attól függ, hogy hol. De hogyha az ország egészét nézzük, akkor kijelenthető, hogy kevesebb. És sajnos mezőgazdasági szempontból egy nagyon-nagyon kiemelt régió, pont a már említett Duna-Tisza köze, az Alföld kifejezetten száraz. Ugye úgy indult a tavasz, hogy egészen jól nézett ki a helyzet. Volt egy kis csapadék jegy a földekben, de május-június környékén kezdődtek ezek a nagyon nagy szárazságok, ráadásul júniusban már nem csak egy szárazság, hanem több helyen forróság is volt. Túl vagyunk az első nagyon komoly hőhullámon, történelmi hőhullámon gyakorlatilag. Tehát az ország nagy része az valóban súlyos asszállyal küzd. Még annak ellenére is, hogy most ugye hidegfront érkezett. De a Nyugat-Dunántúlon egyébként is északkeleten azért a helyzet nem ennyire drámai. Hozzáteszem, hogy a csapadék az úgy kellett, mint egy falat kenyér, és a földek gyakorlatilag azonnal beszívták ezt a csapadékot, de azt azért fontos látni, hogy nyugaton egy kicsit azért kedvezőbbek a mezőgazdasági viszonyok.
Innen folytatjuk legközelebb. Fejős Ádám meteorológus volt a vendégünk. Köszönjük szépen.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Na figyelj! Az előző készlet. Elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.000.
Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
Neked Sedacur Forte kell.
Sedacur Forte?
Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
Reklámot hallottak. Autós percek.
Az M3-as autópályán Budapest felé a bevezető szakaszon két személygépkocsi ütközött össze, a 12-es kilométernél a középső sávot foglalják el a sérült járművek. És akkor a krónika előtt még egy gondolat az időjárásról. Többnyire napos idő lesz, 27-33 fokkal.
Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
7 óra, jó reggelt kívánok! 2026. július 3-án pénteken a mikrofonnál Csete Beáta. Köszöntöm a Dankó Rádió hallgatóit is. Most hallgassák meg a hírösszefoglalót, a stúdióban a bemondó Beslin Bettina és a krónika szerkesztője Pozsár Róbert.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Mintegy 400 ezer gyermek kaphat 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást.
Horváth P. András jogászt választotta meg az Országgyűlés Művelődési Bizottsága a közmédia átmeneti vezetőjének.
Jogsegély és információs szolgálatot indított a Magyarországi Romák Országos Önkormányzata. Következnek a részletek. 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást kapnak a rászoruló családok. A segítséget két részletben, augusztusban és novemberben kapják meg a szülők, valamint a gyermekvédelmi intézményben élő gyermekek. A döntés csak nem 400 ezer gyermeket érint. Részletek Kovács Mártontól.
Egyetlen gyermek sem, kisgyermek sem indulhat hátrányból azért, mert a családja nehéz helyzetben él. Ezért vállaltuk korábban, és ezért vezetjük be, hogy mintegy 400 ezer magyar gyermek 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást kap.
Szülők százezreinek jelent nehézséget az iskolakezdés, ezen enyhítene a támogatással a kormány, mondta a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter hozzátette, a segítséget a már korábban megítélt jogosultsági rendszer alapján kapják meg az érintettek. Ennek megfelelően a sajátos nevelésű gyermeket nevelő szülők, a gyermekvédelmi intézményben vagy nevelőszülőnél élő gyermekek, valamint az árvaellátásban vagy a rendszeresen gyermekvédelmi kedvezményben részesülők is automatikusan megkapják a támogatást.
Minden olyan tartósan beteg, súlyos fogyatékossággal élő gyermek, akik emelt szintű 1000 forinttal vagy nem sokkal megemelt szintű családi pótlékot kapnak, ők mind jogosultak lesznek. Minden sajátos nevelésű, tehát esenés gyermek családja jogosult lesz. Minden gyermek, aki részt vesz a dobbantó programban vagy a műhelyiskolai képzésben, segítjük az egyszülős családokat, minden olyan gyermek jogosult lesz erre a 100.000 forintos támogatásra, akik egyszülős családban élnek, és ott ugye ott van 1000 forinttal megemelt családi pótlék.
A támogatást két részletben kapják meg az érintettek. Az első részt 50.000 forintot augusztus 24-éig utalja ki az államkincstár, a második 50.000 forintot pedig utalvány formájában novemberben kapják meg a családok. 2027-ben egy komplexebb, alaposabb, pontosabb rendszert alakítanak ki, közölte Magyar Péter miniszterelnök.
A kormány tárgyalt az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes feltárásáról. Erről már Szondi Vanda kormány szóvivő beszélt és emlékeztetett, egy új törvényjavaslat benyújtásáról döntöttek az 1990-es rendszerváltás máig be nem váltott ígéreteinek teljesítésére.
A kormányszóvivő hangsúlyozta, a nyilvánosságra hozás nem jelent válogatás nélküli adatközlést, a személyiségi adatokat tiszteletben tartva,
tárják fel az információkat. Szondi Vanda beszélt arról is, hogy létrejön a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottság, amelynek munkájában nemzetbiztonsági szakemberek mellett történészek, levéltárosok, jogászok vesznek részt. Az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának szerepe is megerősödik a jövőben.
A kormány döntése alapján az 1956-os forradalom 70. évfordulójának előestéjén, 2026. október 22-én hozzáférhetővé válnak az úgynevezett hatos karton és a mágneszalagok nem minősített leíró adatai. A beszervezési dossziék és az úgynevezett B-mappák, B-naplók pedig folyamatosan, de legkésőbb 2026. december 31-éig kerülnek közzététerre. A szimbolikus dátum rámutat arra is, hogy a forradalom örökségéhez a múlt megismerésének szabadsága is hozzátartozik.
Újabb rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett a miniszterelnökséget vezető miniszter jövő hétfőre és kedre.
Ruf Bálint indítványa szerint a képviselők hét előterjesztésről tárgyalnának, köztük a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének felfüggesztéséről és az ügynökakták nyilvánosságát előkészítő törvényjavaslatról.
Súlyog Tamás államfő és Magyar Péter miniszterelnök is tárgyalt a Velencei Bizottság delegációjával Budapesten a köztársasági elnököt érintő alkotmánymódosításról. Súlyog Tamás méltányolta az Európai Szakértői Testület elkötelezettségét a magyar közjogi intézmények közötti alkotmányos konfliktus rendezésében. Magyar Péter a találkozóról azt mondta, fontos és gyümölcsöző tárgyalásokat folytattak a bizottság tagjaival, akik nem bírálták a Súlyog Tamás eltávolítását célzó terveket. Kis Júlia Lilla összeállítása.
Minősíthetjük alkotmányos puccsnak, minősíthetjük közjogi szőnyegbombázásnak, minősíthetjük egy hideg polgárháború kezdetének, minősíthetjük egy orwelli világ megérkezésének.
Alkotmányellenesnek nevezte Súlyog Tamás államfő és a többi közjogi méltóság tervezett elmozdítását Áder János a közmédia Kell még valamit mondanom Ildikó című podcast műsorában. A volt köztársasági elnök szerint politikai véleményekből nem következhetnek jogi eljárás.
Pontosan tudják, hogy nincsen hozzá megfelelő jogi muníció. Csak politikai vádak vannak, és ezért nem jogi eljárást, nem a most az alkotmányban, az alaptörvényben szabályozott jogi eljárást indítottak, hanem egy politikai deklarációt belefoglaltak az alkotmány záró rendelkezései közé.
Magyar Péter már többször beszélt arról, hogy alaptörvénymódosítással fogják eltávolítani posztjáról a köztársasági elnököt.
Kezdeményezzük a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését.
A miniszterelnök a bukott rendszer bábjának nevezte Súlyog Tamást, aki szerinte nem tudta megteremteni a magyar nemzet egységét, ezért távoznia kell. Súlyog Tamás május végén a Velencei Bizottsághoz fordult az ügyben, szakértői közreműködést kérve a magyar közjogi intézmények közötti alkotmányos konfliktus rendezésében. Az Uniós Alkotmányjogi Tanácsadó Testület jelezte, kész sürgősséggel tárgyalni a beadványt, csütörtökön pedig a bizottság elnöke, titkára és Ausztria által delegált tagja Budapestre érkezett személyes egyeztetésre. A Sándor Palota a találkozó után közölte, a köztársasági elnök méltányolja a Velencei Bizottság elkötelezettségét a vitáshelyzet rendezésében. Egyúttal reményét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a testület és a magyar kormány közötti egyeztetés is eredményesen járul hozzá a magyar alkotmányos rend európai normáknak is megfelelő szintű megőrzéséhez.
Egy nagyon fontos, és én azt gondolom, hogy gyümölcsöző tárgyalást folytattunk.
Csütörtökön a kormány tagjai is tárgyaltak a Velencei Bizottság delegációjával. Magyar Péter a kormányzati tájékoztatón azt mondta, egyetértettek a testület tagjaival abban, hogy fontos Magyarországon a demokrácia és a jogállam helyreállítása, valamint a fékek és ellensúlyok rendszerének visszaépítése.
Üdvözölték azt, hogy elindítunk egy hosszú távú alkotmányozási folyamatot, hogy legyen valódi a nép által, minden érdekelt által megtárgyalt és elfogadott alkotmánya végre Magyarországnak.
A miniszterelnök egy kérdésre válaszolva azt is elárulta, hogy a megbeszélésen nem hangzott el kérés, kritika vagy javaslat Súlyog Tamás államfő eltávolításával kapcsolatban.
Egy szót sem.
Magyar Péter hangsúlyozta azt is, hogy lesz egy átfogó alkotmányozási folyamat, ami lehet, hogy megváltoztatja majd a köztársasági elnök hatáskörét is. Hozzátette, az alaptörvény 17. módosítását több mint 23 ezeren véleményezték a múlt heti társadalmi párbeszéden, és a többség támogatta a javaslatot. Áder János kritikájára pedig úgy reagált a kormányfő, hogy a volt köztársasági elnök szavai szerinte nevetségesek, hiteltelenek és senkit nem érdekelnek.
Horváth P. András jogászt választotta meg az Országgyűlés Művelődési Bizottsága a közmédia átmeneti vezetőjének. A Tisza frakció jelöltjének feladata elsősorban a közmédia jogi és gazdasági átvilágítása lesz. Részletek Csüri Fanni Noa összefoglalójában.
Az adatvédelmi szabályoknak megfelelő anonimizált önéletrajzot a bizottság tagjai e-mailben megkapták. A Tisza képviselőcsoport jelöltje dr. Horváth András, a Mi Hazánk képviselőcsoport jelöltje Virág Halmi sarolta.
Ismertette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT és a Média Szolgáltatás Támogató és Vagyonkezelő Alap átmeneti vezetésére jelölteket a fideszes Szent Királyi Alexandra, az Országgyűlés Művelődési Bizottságának elnöke. A bizottság Mi Hazánkos alelnöke a vita során azt kritizálta, hogy nem volt több idő a jelölt állításra. Szabad István szerint az átmeneti vezetőnek rá kell látnia a média működésére, és olyan képességekkel kell rendelkeznie, hogy át tudja látni az átszervezéssel járó jogi teendőket.
Én úgy gondolom, hogy mind a két jelölt, akiről most döntünk, teljesen alkalmasnak tűnik így áttekintésre, átolvasásra. Viszont rendkívül sajnálom, hogy nincs arra lehetőség, hogy itt legyenek velünk a jelöltek, és meg tudjuk őket kérdezni.
Radnai Márka Tisza képviselője a közmédiával kapcsolatban úgy fogalmazott, olyan szégyenfoltról van szó, amit helyre kell tenni, amellyel kapcsolatban a bizottsági alelnök szerint nem politikai, hanem társadalmi nyomás van. Hangsúlyozta, most átmeneti időszakra választanak vezetőt, akinek fő feladata az intézmény jogi és működésbeli átvilágítása lesz.
A nyílt pályázat, ami valódi társadalmi egyeztetés és szakmai egyeztetés útján fog végigmenni, az új vezetőnek a kiválasztása az nagyon fontos, hogy időt hagyjunk, és valóban fontos lehet, hogy legyen személyes meghallgatása is annak a szakmai vezetésnek, de most azon az állásponton vagyunk, hogy minél gyorsabban találjunk egy átmeneti vezetőt.
Csibi Krisztina, aki a Fidesz képviseletében volt jelen, a többi között azt hiányolta, hogy a bizottság nem dolgozott ki eljárásrendet a kiválasztásra.
Hogy nem nagyon értem, nem is azt, hogy egy héten belül összehívtok, ez természetes, hiszen ez a munkánk is, rugalmasak vagyunk ezen a téren, hanem inkább az, hogy a személyeket nem tudtuk itt megismerni, nem tudtunk nekik kérdéseket feltenni arra vonatkozólag, hogy hogyan képzelik el a jövőbeli munkájukat.
Az eljárás módja miatt nem állított jelöltet a Fidesz és a KDNP. Erről már Szent Királyi Alexandra, a Művelődési Bizottság elnöke beszélt.
Egyáltalán nem felel meg se az átlátható, se a felelős közjogi működésnek. Egy ekkora közmédia átalakítás átmeneti időszakára több ezer munkavállaló sorsát, több 10 milliárd forint fölötti rendelkezés teljes felhatalmazással, egy áterültetett gyors döntéssel, személyes meghallgatás nélkül én rendkívül problémásnak tartok.
A bizottság Horváth P. András pályázatát nyílt szavazással 7 igen és 4 nem mellett támogatta. A megválasztott az ELTE jogi karán végzett ügyvédként dolgozik. Az MTVA átmeneti vezetését a Duna Média Szolgáltatóba való beolvadásáig, július 26-áig látja el. Ezért a vezérigazgató egyhavi javadalmának 10%-át kapja meg. Horváth P. András a Duna Média Szolgáltató vezetéséért az új vezérigazgató megválasztásáig felel.
Tar Zoltán kultúráért is felelős miniszter a döntés után közölte, az átalakítás célja, hogy a közmédia 16 év után újra visszakerüljön eredeti szerepkörébe, a nyilvánosság szolgálatába és hiteles, független, objektíven tájékoztató médiumként működjön. Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója úgy reagált, a közmédia átmeneti vezetésére szakértelemmel, szakmai tapasztalattal rendelkező vezetők helyett egy tisztás párt kinevezett kapott megbízást.
Jogsegély és információs szolgálatot indította a Magyarországi Romák Országos Önkormányzata.
A szolgálat célja, hogy a roma emberek és közösségek ne maradjanak egyedül akkor sem, amikor diszkrimináció, méltánytalanság vagy jogsérelem éri őket. Az első irodákat Budapesten, Miskolcon és Pécsen nyitják meg.
Csaknem 600 pályamű közül választották ki a Palackposta országos irodalmi pályázat díjazottjait, közölte a Petőfi Kulturális Ügynökség. A felhívása Németországból, az Egyesült Államokból és Nagy-Britanniából is jelentkeztek.
A pályázók személyes hangvételű írásokban, újraértelmezésekben vagy képzeletbeli párbeszédekben reflektáltak meghatározó magyar szerzők műveire. A nyertesek mentor programban vehetnek részt, országos publikációs lehetőséget kapnak, és műveik megjelennek a Palackposta Paket különkiadásában.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán Kistelek térségében a főváros felé vezető oldalon a 143-as kilométertől a 142-es kilométerig a burkolat repedéseit döntik ki, a külső sávot lezárják 9-től 16 óráig.
Fővárosi információkkal folytatjuk, kapcsoljuk a BKK Info munkatársát. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! A fővárosban ma délután 6 órától lezárják a külső sávot a Szilágyi Erzsébet fasorban befelé a Városmajor utcánál, mert gázvezetéket javítanak. A Szilágyi Erzsébet fasorról nem tudnak majd a Kútvölgyi útra kanyarodni. A Városmajor utca felé a buszsávból lehet tovább haladni. Varga Etele, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Többnyire napos idő lesz, legfeljebb elszórtan lehetnek záporok, észak-keleten zivatarok. A szél többfelé megerősödik, helyenként viharossá fokozódik. A hőmérséklet napközben 27-33, késő este 19 és 26 fok között alakul. A hétvégén marad a meleg, de a korábbi napokhoz képest valamelyest enyhébb idő.
Ez volt a Krónika 7 órakor, negyedórás hír összefoglalóval legközelebb 8 órakor jelentkezünk. Köszöni figyelmüket a bemondó Beslin Bettina és a szerkesztő Pozsár Róbert.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl fontok. Szkenneld be Lidl pluszkártyát és gyűjt a fontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl plusz alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
Na figyelj! Az előző készlet. Elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
Reklámot hallottak. Uniós percek a jó reggelt Magyarországban.
7 óra 16 perckor pedig a legfontosabb tudnivalók Brüsszelből, Berek Patriciától.
Magyarország több mint 500 milliárd eurót kap energiaprojektekre az Európai Uniótól. Az Európai Bizottság és az Európai Beruházási Bank összesen 2,5 milliárd eurót folyósít a modernizációs alapból 11 uniós tagállamnak. Ebből jut hazánknak 552,3 millió euró, ami több mint 195 milliárd forint. A bizottság tájékoztatása szerint a Magyarországnak járó támogatás a villamos energiahálózat digitalizációját és fejlesztését finanszírozza. Az uniós végrehajtó testület a kibocsátás kereskedelmi rendszer bevételeiből segíti az energiarendszerek korszerűsítését. Magyarország ebben a támogatási körben a második legnagyobb összeget kapja. A támogatások célja, hogy növelje az uniós ipar versenyképességét a hatékony és ellenálló képes energiainfrastruktúra kiépítésével, továbbá segítse a megújuló energiatermelést, az energiatárolást, végső soron pedig azt, hogy az EU-nak kevesebb fosszilis üzemanyagot kelljen importálnia. további szankciók bevezetését javasolja az uniós főképviselő. Kaja Kallas az Ukrajna elleni orosz csapásokra válaszul újabb büntető intézkedéseket sürget az orosz katonai ipari komplexumot támogató szervezetekkel szemben. A kül- és biztonságpolitikai főképviselő az X közösségi oldalon azt írta, a Kijev elleni támadásokat nem állítják meg az elítélő szavak, csak Ukrajna folyamatos katonai támogatása és a Moszkvára nehezedő nyomás fokozása. Addig kell emelni a költségeket Moszkva számára, amíg Oroszország meg nem érti, hogy nem győzhet, tette hozzá. A Politico szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök 4 éven át meg tudta védeni az orosz lakosságot attól, hogy közvetlenül érzékelje a háború költségeit, de ennek már vége. Az elmúlt hetekben Ukrajna hatékonyan támadta a kulcsfontosságú energetikai infrastruktúrát, ami a háborút az oroszok számára közvetlenül érezhető és egyre súlyosbodó üzemanyagválsággá változtatta. Az üzemanyagellátási problémákkal most már a lakosság is szembesül, és a vállalkozások életben maradását is veszélyezteti a hiány. A lap hivatkozik a Reutersre, amely szerint az orosz finomítók elleni ukrán támadások oda vezettek, hogy India, az orosz nyersolaj legnagyobb külföldi vásárlója, mostantól a finomított kőolaj termékek egy részét vissza fogja exportálni Oroszországba. A Euronews ugyanakkor azt írja, hogy Oroszország most már sugárhajtású drónokkal támadja Ukrajnát, ezeket pedig elfogó drónokkal már nem, csak nagyértékű légvédelmi rakétákkal lehet hatástalanítani, ami Ukrajna számára csak korlátozott mennyiségben áll rendelkezésre.
Jó reggelt Magyarország, Csete Beátával.
7 óra 19 perc, a következő percekben pedig Fodor Gáborral, korábbi miniszterrel, országgyűlési képviselővel, a Közép-Európai Rendszerváltás Kutató Intézet vezetőjével beszélgetünk méghozzá arról, hogy egyre durvább a stílusa és a közbeszéd a parlamentben. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Buhóc, csicska, sötét, tróger, néhány jelző azokból, amelyekkel ugye a képviselők vagy akár a miniszterelnök illették egymást az elmúlt hetekben a parlamenti vitákban, és bár minden a közvetítésekben nem hangzik el, a jegyzőkönyvekben azért ennél lényegesen több szerepel, akár Toroczkai Lászlótól, akár a miniszterelnöktől, és ma már, hát ezt már csak én teszem hozzá, a magázódás is eltűnt, pedig hát a magyar nyelv sajátossága, a tisztelet kifejezése. No, de az embernek ilyenkor óhatatlanul eszébe jutnak azok a képsorok, ugye, amiket még 2010-ben, vagy akár tavaly is lehetett látni az ukrán parlamentben, amikor egy-egy vita már odáig fajult, hogy tetlegesség lett belőle. Lehet, hogy azért eddig nem kellene eljutni. Hova vezet ez a jelenlegi magyar parlamenti stílus? Ön 20 évig volt parlamenti képviselő, tapasztalt-e valaha ilyet?
Nos, hát az a helyzet, hogy jogosan teszi fel az elején ezt a kérdést, és fogalmazza meg ezt az aggodalmat, hogy vajon hová vezethet ez a stílus, mert ez kétségtelen, hogy ma ott tartunk, ami mélypont a magyar parlamentarizmus tekintetében, az egymáshoz való viszonyulásban, és ezt nem lenne szabad hagyni, nem lenne szabad megengedni. Látom, hogy egyébként a parlament mostani elnökasszonya próbál küzdeni ez ellen, de egyelőre ez még nem túl hatékony, és hát önmagában azt is szomorú jelenségnek tartom, hogy a miniszterelnök ebbe aktívan részt vesz, sőt, sok tekintetben élen jár ebben a kérdésben, bár hozzátenném, úgy van, hogy ön is felsorolta, hogy nem csak ő az, aki sértő megjegyzéseket fogalmaz meg a másikkal kapcsolatban, hanem ebben válogatás nélkül kormánypárti és ellenzéki képviselőket is tudunk mondani. Na de miért baj ez az egész kérdéskör? Mert ugye lehetne mondani, hogy hát Istenem, heves vita van a parlamentben. Na de hát szerintem nem ez a helyzet. Ahogy ön is utalt rá, több mint 2 évtizeden keresztül én parlamenti képviselő voltam, és tudom, hogy a parlamentben zajló vitáknak, annak, hogy ott milyen politikai kultúrát mutatunk meg, van hatása a társadalomra, tehát egyszerűen a hétköznapi kommunikációban megjelenik. Abban, hogy hogyan viszonyulunk egymáshoz, mennyire adjuk meg másnak a tiszteletet. Szóval én azt tapasztaltam, amíg én képviselő voltam, például a 90-es években, hogy egy anekdotikus elemet is idehozzak, hogy amikor például bevezettük a 2 perces hozzászólásnak az intézményét a parlamentbe, akkor, hogy jártam vidéki fórumokba szerte az országban, egy idő után, amikor az emberek hevesebben kérdeztek, vitatkoztak, akkor amikor felszóltak, mondták, hogy most egy két perces szeretnék mondani, egy két perces. Tehát egyszerűen terjed az a forma, az a millió, az a stílus, az a egymáshoz való viszonyulás, amit a parlamentben látnak az emberek.
Ugye április 10-én Magyar Péter azt kérte a közvéleménytől, hogy fejezzék be a verbális lincselést, és azért ehhez még hozzátenném azt, hogy az országgyűlés ugye a közelmúltban elfogadta a gyűlöletkeltő politikai reklámok tilalmáról szóló törvénymódosítást, ez bő egy hete történt egyébként. Ugyanakkor a Fidesz egyik képviselője, Panyi Miklós arra hívta fel a figyelmet, hogy Pócs Jánosról márciusban készült locsolós fotókkal próbálják hergelni a tisztások a saját táborukat. Arra lennék kíváncsi, hogy elég-e az óriás plakátok betiltása, hogyha a közösségi média sokkal, vagy a közösségi médiában sokkal intenzívebben meg tud jelenni a gyűlölet?
Hát nem jön a nyitásnak a híre. Én mindig azt szoktam mondani, amikor ilyen különböző szabályok ötlete megszületik, sőt nem csak ötlet, hanem annak idején törvények is születketében, hogy nem érdemes a szólásszabadságot korlátozni. Már csak azért sem, mert látja, mennyire pontosan előjön ez a problémakör abban is, amit most a kérdésében leírt, hogy miközben az egyik oldalról megszületik egy döntés a parlamentben, ami egy tiltás, tehát a szólásszabadságot korlátozza, ezzel párhuzamos, más területen, más módon, ugyanúgy lehet sérteni megérteni a másikat. Egyszerűen tudomásul kell vennünk, és ezért lényeges, hogy ezt a beszélgetést a parlamenti kultúrával kezdtük. Hát az a kultúrán múlik, hogy amit mi képviselünk, és amit mi adunk tovább a másik embernek, hogy viszonyulunk a másikhoz, neki a tiszteletet. Tehát lehet tiltó szabályokat hozni, akkor is lesznek, hogyha nincs bennünk a állás, nincs bennünk a kultúra, akkor is lesznek egyszerűen sértő megjegyzések.
Igazgató úr, közben nagyon szakadozik a vonal, és szeretném, hogyha ezeket az értékes gondolatokat jól hallanák maguk a hallgatók is, úgyhogy ha esetleg igen, olyan helyre tud menni, vagy megállni még erre a néhány percre, ahol...
Igen, most akkor egy picit változtattam akkor a helyre.
Igen, most úgy tűnik, igen, hogy...
Talán most jobb, ugye?
Úgy tűnik, hogy jobb is, köszönöm szépen. No, beszéljünk egy kicsit még néhány aggályról. Itt van például az alaptörvény, most már több civil jogvédő szervezet is, a Magyar Helsinki Bizottság, TASZ, illetve a Human Rights Watch is azt mondja, illetve Tordai Csaba alkotmányjogász is kifogásokat fogalmazott meg az alaptörvény 17. módosításának több elemével kapcsolatban. Ugye itt elsősorban az előkészítés gyorsasága, a közjogi tisztségviselők leváltásának módja az, amit kifogásolnak. És ugye nem mehetünk el az alaptörvény módosítás mellett úgy, hogy nem beszélünk Súlyog Tamás elmozdításának, a köztársasági elnök elmozdításának jelenlegi módjáról. Ugye tegnap a Velencei Bizottságnak a delegációja is itt járt. Keveset tudunk erről a találkozóról, mindenki eredményesnek vagy gyümölcsözőnek nevezte ezt a kapcsolatot. Figyelembe veszi, vagy figyelembe kell-e vennie mondjuk a kormánynak azt, hogy ezek a jogvédő szervezetek hogyan látják ennek az alaptörvény módosításnak a mikéntjét?
Hát nézze, szerintem illendő lenne figyelembe venni, és azt nem győzem hangsúlyozni, hogy ez közismert talán, mert már többet beszéltem erről, hogy én ezeket a jogállammal ellenes lépéseknek látom, mert szerintem sem a köztársasági elnökkel szembeni fellépésnek nincs jogi alapja jelenleg a magyar alkotmányosságban, és egyébként politikailag sem tartom helyesnek, és ugyanígy szintén helytelennek tartom az országgyűlési képviselők mandátumának a korlátozását, a visszamenőleges hatályú tilalmazását, a miniszterelnöki mandátum korlátozásnak, tehát ezek szerintem nincsenek összhangban jogállamban ezek a lépések. De amit kérdezett annak kapcsán, azért kell néhány szót mondanom az úgynevezett társadalmi vitáról is, hiszen amikor kérdezte a civil szervezeteket, hogy azoknak a véleményét figyelembe veszik el, az erre a kérdésre is rávilágít. Nos, szerintem egy társadalmi vita, egy normális társadalmi vita nem így néz ki. Tehát azt azért zárójelben megjegyezném, hogy hát enyhén szólva a Fidesz sem jeleskedett tetéren, mert azért ugye a Fidesznek is komoly bűnlajstroma van, hát ugye ő honosította Magyarországon azt, hogy vasárnap este beadtak egy törvényterületet, és kedden az országgyűlés szavazott róla. Tehát még a képviselőknek sem volt ideje átgondolni, nem, hogy társadalmi vita lett volna körülötte, zárójel bezárva. Tehát hogy néz neki egy normális társadalmi vita? Nem úgy, hogy a Facebookon meghirdetjük 5 napra, és akkor lehet hozzászólni fűfavirágnak, és ki tudja, hogy ki és milyen alapon és milyen hozzászólásokkal mondja azt, hogy ó, hát ezt gondolták az emberek. Itt is egy zárójeles megjegyzés, ugye most kiderült, hogy nem csak 12 évre szeretnék korlátozni a képviselők mandátumát, hanem 8 évre, mert állítólag ezekben a Facebook felszólalásokban ennek volt többsége. Tehát itt is bezárva a zárójel. Tehát még egyszer mondom, hogy néz neki ez? Úgy néz neki, hogy le kellene ülni szerintem a normális tárgyalásra ezekkel a szervezetekkel, az úgynevezett civil szervezetekkel, le kellene ülni a pártokkal, tehát az ellenzéki pártokkal, ezeken a tárgyalásokon megállapodásokat kellene kötni, lajstromozni kellene az, hogy mi hangzott el, a nyilvánosságban erről eszmecserét kéne folytatni, pro és kontra meg kéne jelenni érveknek, és ezt a néhány hónapot, amit így töltenénk el, utána összegezni kellene, és el kéne mondani a kormánynak, hogy neki mi a javaslata. Hát ez lenne a normális vita szerint.
Akkor, amikor ilyen alkotmányos problémák merülnek fel, miért nem szólal meg az Európai Bizottság? Egyáltalán dolga lenne megszólalni ilyen esetben, vagy ezt most kiszervezték tulajdonképpen a Velencei Bizottságnak?
Hát a Velencei Bizottságnak ez feladata, tehát a Velencei Bizottság profiljába kifejezetten beletartoznak.
Értem, bocsásson meg, de hogyha Súlyog Tamás nem fordul a Velencei Bizottsághoz, akkor uniós szinten történik-e bármiféle hozzászólás ehhez a témához?
Ez igaz, tehát egy jogos ez a kérdés ezzel együtt, tehát mondom azon túl, hogy a Velencei Bizottságnak a profilja, ön jogosan kérdezi, hogy az Európai Bizottságnak is valamilyen módon meg kellene szólalni. Egyelőre ezt nem tette meg, remélem, hogy nem az a helyzet, hogy az Európai Bizottság 2-es mércével mér. Tehát neki azt gondolom, hogy dolga az, hogyha alkotmányossági problémát lát egy államban, egy tagállamban, akkor mindenképpen felhívja a figyelmet erre, vagy szóvá teszi. Egyébként a sajtóban lehetett olyan híreket olvasni, hogy ezeken a találkozókon szóba került, vagy megemlítették Magyar Péternek, hogy kell-e ezt egyébként például az elnökkel kapcsolatban csinálni, hiszen a köztársasági elnökkel szembeni támadás az egy elég tiszta ügy, és elég látványos, már a tekintetben tiszta, hogy egyértelmű a jogi helyzet. A köztársasági elnöknek nem kell lemondani Magyarországon, nincs semmi féle ilyen kötelezettsége, tehát nem is jogszerű az ellene felhozott támadás, de az Európai Bizottság nem volt aktív ebben a kérdésben, úgyhogy ez kétségtelen, ez egy talány, hogy vajon miért nem.
Egyre durvább a stílus és a közbeszéd a parlamentben, erről is beszélgettünk az elmúlt percekben Fodor Gábor korábbi miniszterrel, országgyűlési képviselővel, a Közép-Európai Rendszerváltást Kutató Intézet vezetőjével. Köszönjük szépen!
BKK Info.
Jó reggelt kívánok! A fővárosban ma délután 5 órától a hétvégére ismét lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogosi és kerékpáros forgalomnak. Távhővezeték felújítás miatt a Dózsa-György úton a Vágány utcánál a Váci út felé csak a külső sáv járható, a Kerepesi út felé pedig lezárták a belső sávot, a Vágány utcában a Dózsa-György út előtt szintén sáv lezárásra számítsanak. Varga Etele, BKK Info.
Autós percek.
Erősödik a forgalom a Budapest környéki utakon, lassulásra, illetve szakaszos torlódásra kell készülni az M3-as autópálya bevezető szakaszán, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 11-es főúton Szentendre és Budakalász között, a 31-es főúton Maglód környékén és az 51-es főúton Dunaharaszti térségében. Vezessenek óvatosan. 7:30 után 1 perccel rövid hírekkel folytatjuk a műsort a stúdióban a bemondó Beslin Bettina.
Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Besenyei Márk nevében is. Magyarország 250 millió forint értékű egészségügyi felszerelést és 100 millió forint gyors segélyt nyújt a földrengés sújtotta Venezuelának. A kormány emellett 50 millió forintot utal a Caracas-i magyar háznak, hogy minél több embernek tudjanak segítséget nyújtani, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A múlt heti természeti csapásban legkevesebb 2300 ember vesztette életét. Idehaza a gazdasági és energetikai miniszter vizsgálja ki a hőségriadó idején munkavégzés közben meghalt 2 postás ügyét. Kapitány István már felvette a kapcsolatot a Magyar Postával. A cég közölte, hogy dolgozóiknak biztosítottak védő- és hűsítőitalt, pihenési és felfrissülési lehetőséget.
Megjelent az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározata a Magyar Közlönyben. Ez szerint az egészségügyi miniszternek augusztus közepéig kell kidolgoznia a programot az érintett szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával. A cél, hogy jelentősen csökkenjen a várakozási idő a közfinanszírozott járó- és fekvőbeteg szakellátásban. Átvilágítja a kormány a Nemzeti Együttműködési Alap működését. Az erről szóló jogszabály már megjelent a Magyar Közlönyben. A felülvizsgálattal Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztert bízták meg. A tárcavezető emellett javaslatot tesz az új támogatás politikai koncepcióra. Csaknem 200 civil állatvédő szervezet kapott támogatást, miután az élő környezetért felelős miniszter felülvizsgálta a Bethlen Gábor alaphoz benyújtott kérelmeket. Gajdos László egyúttal intézkedett a még nem rendezett támogatások kifizetéséről. Kedves hallgatóink, 8 órakor negyedórás krónikával jelentkezünk.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
Reklámot hallottak. Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Csete Beáta.
7 óra 34 perckor pedig a vonalban Horn Gábor, a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
No hát jó sok témát tervezett nekünk a szerkesztő a következő percekre, úgyhogy jutunk, amíg jutunk, kezdjük a hőség riadóval, most ugye már túl vagyunk ezen az egészen, de hát lassan megszokottá válik, hogy amikor egy kormány elkezdi a működését, akkor az időjárás következtében jön valamilyen vészhelyzet, amit meg kell oldani, nyilván az időjárást megváltoztatni egyik kormány sem tudja, de azt mondta Magyar Péter miniszterelnök, hogy koordinálják a védekezési munkálatokat a hőségriadó alatt, kormányrendeletet elfogadnak, összehangolják a védelmi tevékenységet, a védelmi tevékenység vezetését pedig ő fogja ellátni, munkát segítik ugye különböző szervek, minisztériumok. Arra lennék kíváncsi, hogy ön milyennek látja a védelmi tevékenységet, mi valósult meg ebből, mennyire volt hatékony, kezelte a problémát és a következményeket?
Hát nézze, nehéz erről mit mondani, mert azért egyrészt tényleg erre nem lehet felkészülni, ami most történik velünk. Ugye ez az egész klímaváltozás, amit sajnálatos módon annyira komoly, annyira nem vett komolyan az elmúlt 16 éven a Orbán világa. Most ránk szakadt, nyilván nem csak is, nem elsősorban Magyarország okán. Itt is szerintem jól látszik, hogy a világ problémája mennyire globálisak, és mennyire nem lehet ezeket nemzeti keretek között megoldani. Ezzel együtt is egy most megalakuló kormány tette, amit tehetett ebben a dologban. Sokat beszéltek erről, sok helyen próbálkoztak tenni. Nyilván nem lehet egy varázsütéssel mondjuk a kórházak klímarendszerét betonbiztossá tenni. Nyilván nem lehet a magyar tömegközlekedés eszközrendszereit felkészíteni egyik pillanatra a másikra a hőmérséklet elviselésére. De különösen minket nem lehet magyarokat percek alatt felkészíteni arra, hogy ez egy másik világ sajnos, amire készülünk el, és jobban kell készülnünk. Pedig azért az fontos elem, és nyilván ez nem ennek a kormánynak a működésének az eredménye, hogy a rendszerek nem álltak meg, tehát nagy, akár az energetikai ellátás területén, akár az vízellátás területén, mert ott voltak problémák, nagyon komoly, hosszantartó veszélyek nem voltak, ismerünk olyan országokat, ahol ezek sajnálatos módon jellemzőek voltak, ahogy az elmúlt időszakban is jellemzőek, tehát működik a alapvetően a rendszer, de az is látszik, hogy mennyire nehézkesen és rosszul, hogy mennyire rossz állapotban van a magyar közműhálózat, és ez a rossz állapot egyébként már alapvetően az elmúlt 16 évnek is köszönhető a rezsicsökkentés nevű hazugságnak, ami a következtében lényegében nem voltak fejlesztések, nem voltak karbantartások se az elmúlt időszakban. Ezeken változtatni kell, de ez nem egy nyár terméke. Én azt gondolom, hogy mindenkinek magának is végig kell, újra kell gondolnia, végig kell gondolni, hogy ő mit tud tenni annak érdekében, hogy elviselhetőek legyenek ezek a napok. Én például fontosan tartottam Kapitány Istvánnak azt az üzenetét, hogy van saját felelősségünk is ebben a dologban, azt a kérését, hogy a csúcsidőben, tehát ez az este 6 és 9 közötti időszakban mindenki próbálja meg a minimálisra csökkenteni az energia felhasználását. Én ezt egy olyan üzenetnek gondolom, ami egy demokratikus, nyitott kormánytól elvárható, és tőlünk állampolgártól is, hogy meghalljuk ezeket az üzeneteket, hogy közös a felelősségünk, közös a megoldás. Lehet, hogy nem ilyenkor kell a füvet folyamatosan locsolni, lehet, hogy az kiszáradhat annak érdekében, hogy mondjuk a kisvárosban, a faluban legyen ivóvíz mindenhol, akár fel az ontetően is.
No, folytassuk akkor egy másik témával. Nem tudom, hogy az előző beszélgetésünkből fél nyolc előtt mennyit hallott, amikor Fodor Gáborral beszélgettünk, de tőle is kérdeztem, az ő véleményét is kérdeztem arról, hogy több jogvédő szervezet is ugye felhívta a figyelmet az alaptörvény módosításának problémáira, illetve a tisztító tűzművelet kapcsán is aggályok merültek fel, illetve az, hogy a hivatal, az erre ennek elvégzésére hivatott hivatal szokatlanul éles jogosítványokkal rendelkezne. Hogy látja, hogy mit gondol erről a kérdésről? Azt mondja a Tisza kormány, a tervezet azt rögzíti, hogy a közvagyonvédelmi vizsgálat nem minősül közigazgatási hatósági eljárásnak. A szervezet ezzel szemben arra figyelmeztet, hogy ez nincs így.
Hát nézve meglátjuk, mi lesz ebből, nem látjuk még a végét, még csak a hivatal létrehozására döntette a parlament. Én nagyon egyetértek azzal, hogy végre Magyarország legyen egy olyan ország, ahol vannak következményei annak, ami az elmúlt 16 évben történt velünk. Tehát én azzal a szándékával, a kormánytöbbségnek a nagy felhatalmazása a győztes pártnak, hogy nem maradhasson a következmények nélkül az a fajta kifosztása Magyarországnak, amit láttunk az elmúlt 16 évben, én végtelen egyetértek. Az, hogy ez hogyan fog működni, szerintem ez korai megítélni. Én csodálkozva hallgatom időnként, akár volt pár társamot is, hogy milyen magabiztosan nyilatkozik arról, hogy milyen rosszul fog ez működni. Nem tudjuk még, hogy hogyan fog működni. Ez a hivatal még nem állt fel. Most körvonalazódnak a keretei. Azt, hogy kiemelkedő jogosítványokat kap, azt indokolja az a helyzet, hogy hát ezek az, ami történt velünk, az a elképesztő mértékű intézményesült korrupciós hálózat, ami kiépült Magyarországon, ennek a felszámolása, a vagyonelemek visszaszerzése, ami egy borzasztó nehéz és bonyolult feladatnak a szokványostól eltérő felhatalmazások. Természetesen a jogállami keretek között ebben egyetértek mindenkivel, aki ezt mondja, és az, hogy erről folyik egy vita, azt is fontosnak tartom. De még egyszer mondom, a szándékkal én maximálisan egyetértek, és azzal is, hogy ezt nem lehet a hagyományos keretek között, ismerve a magyar igazságszolgáltatás végtelen lassú, nehézkes működését, ahol évtizedekig tartanak, évtizedes hosszúsággal tartanak kis ügyek is, tehát, hogy mondjam, picsicsári ügyekre is hosszú évek után lehet csak pontot tenni. Itt viszont gyorsan kell cselekedni, mert ezek a vagyonelemek elpárologhatnak, ha már nem párologtak el. Láttunk erre jeleket akkor, amikor az MNB-nek még mindig szabadon grasszáló egykori vezetői családtagjai mentik ki éppen Duga irányába vagyonelemeiket, és nem tudjuk még minden hagyta el már az országot. Tehát én végtelen egyetértek azzal, hogy legyen,
nagyon kemény és határozott felhatalmazással ez a hivatal, és azzal, hogy azzal is egyetértek, hogy ezek a felhatalmazások a férjenek be mindenképpen a jogállamiság keretei közé, az alkotmányosság keretei közé, miközben ez a jelenlegi alkotmány hát ez esetből vérzik, létrejötte is ugye a Szájer József laptopján készült állítólag ugye a vonaton Brüsszel és Strasbourg között talán, hogy ő mondta, is teljesen abszurd, tehát azt gondolom, hogy persze ezekre a kérdésekre a megoldás egy átfogó új alkotmány, de ennek az elkészítési ideje az nyilván legalább másfél-két évre még várnunk kell, addig ezzel kell együtt élnünk, ennek a toldozásával, a foldozásával kell tudnunk megoldanunk ezt a problémát is, a vagyon visszaterhelés ügyét is.
Na, egy szűk három percünk maradt még ehhez a témához kapcsolódóan, ugye most Áder Jánost gyanúsította meg a miniszterelnök, Áder János pedig azt mondta, hogy akkor hétfőig adott időt a miniszterelnöknek, hogy bizonyítsa azt, hogy ő valóban lopott vagy sikkasztott volna. Hogy látja ezt, mi történik akkor, hogyha ezt nem tudja bizonyítani a miniszterelnök?
Hát nem tudom, Áder erre nem választ, nem mondott semmit. Én egyébként meghallgattam, amit mondott a miniszterelnök, és azt mondta, hogy elfolyt a pénz, kifolyt a pénz, milliárdok. Teljesen abszurdnak tartom azt, hogy egy köztársaság, volt köztársasági elnök, miért kap lényegében, hogy olyan társadalmi kontroll nélkül súlyos milliárdokat egy olyan célra, aminek ha ez állami feladat, akkor az állam kezében van, ha ez civil feladat, mert ilyen értelemben persze a köztársasága volt, köztársaságának is lehetett civil, akkor induljon el egy pályázaton és nyerjen pénzeket. Ezt a fajta osztogatást, hogy az én volt kádereimnek hogy mondjam, számolatlanul súlyos milliárdokat adok a kezébe saját döntés, ez egész kekva rendszer ugye erről szólt. Ennek a felszámolására vállalkozott már a választás előtti kampányidőszakban is a Tisza. Én nem hallottam ki abba a pénzek, és ezeket természetesen ellenőrizik. Arról nem volt szó, hogy lopott volna Áder János, én nem hallottam ezt a ilyen szavakat a miniszterelnök szavaiból. Az, hogy Áder János felháborodik, az rendben van, háborodjon. Én azon háborodok fel, hogy a volt köztársasági elnök nem háborodott fel annak idején azokon a jogsértéseken, amiket ő folyamatosan aláírt elnöksége alatt, hogy cinkossává vált a magyar jogrendszer leépítésének, de ez egy másik kérdés, mindenki azon háborúig, ami akar fel, és én is mondhatnám, hogy kérjen Áder János bocsánatot a magyar néptől, mert hogy mondjam, kiszolgálójává állt annak az időszaknak ő maga is, amíg ő volt a köztársaság elnök, amely lehetővé tette Orbánéknak az Orbán rendszer fölépítését, a fülke forradalmat, a NER világát.
No, hát bőven túl vagyunk az időnkön, most ennyi fért ebbe a beszélgetésbe. Horn Gábor, a Republikon Alapítvány kuratórium elnöke volt a vendégünk. Köszönjük szépen!
Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
7 óra 45 perc, a vonalban Cser Palkovics András, Székesfehérvár fideszes polgármestere, a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, köszöntöm a rádió kedves hallgatóit, és köszönöm a lehetőséget.
A Fidesz választási veresége után valódi önvizsgálatra, szerényebb politikai stílusra és tartalmasabb párbeszédre van szükség, erről beszélt a Magyar Nemzetnek, és szeretném, hogyha ezen a vonalon indulnánk el a beszélgetésre mi is a következő percekben, de kezdjük azzal, hogy milyen most a hangulata Fideszben, polgármester úr?
Hát nyilván egy választási vereséget követően a hangulat nem jó. Nyilván egy értékelő fázis van most, de emellett azért egy mozgalom megújuló és megújító rész is fölmerül már szerencsére. Nagyon sokat találkozunk emberekkel, beszélgetünk, legyen az csoportok szintjén, megyei szinten, vagy akár egyébként egyszerű kávézói beszélgetésekben. Egyébként nyilván nem csak Fidesz szimpatizásokkal, hanem olyanokkal is, akik másokra szavaztak akár a Tiszára, vagy más pártra április 12-én, mert helyben nyilván ugyanúgy mi egy közösség tagjai vagyunk, és ilyen dolgokról is lehet, sőt, kell is beszélgetni.
Elindult-e az a valódi önvizsgálat, amelyet ön is említette ebben az interjúban, és többször is hallottuk ugye az elmúlt két hónapban, hogy feltárták-e már azokat az okokat, hogy miért veszített a Fidesz. Most azon túl, hogy nyilván mindenki ilyenkor tud másra is mutogatni, azért 16 év után meg kell keresni azokat a belső okokat, amelyek elvezettek idáig.
Ez természetesen így van, még egy választási győzelem után is érdemes értékelni egy választáshoz vezető utat és az eredményt, még ott is lehet találni esetleg problémákat, új kihívásokat, hát még egy vereséget követően. Nyilván 16 esztendő után, ami önmagában egy politikai bravúr volt, lehet veszteni. Nyilván itt a mérték a nagy kérdés, illetve az, hogy ez a magas részvétel azért jól mutatta, hogy bizonyos társadalmi rétegek protest szavazatot adtak le, tehát egyértelműen a Fidesz ellen szavaztak. Azt hiszem, hogy ezt kell vizsgálni, ezt vizsgálta a kongresszus. Erről szólt szerintem már az is, hogy egy kicsit megújuló összetételben kezdte el a munkáját a frakció. Én ott egyértelműen látok a stílusban is számomra pozitív változásokat, és nyilván vannak még adott esetben hiányérzetek, amíg a kongresszust követően is. Nem elfelejtve azonban, hogy az ottani döntések, maga a tisztújítás az egyesztendőről szólt. Szerintem éppen azért, hogy ezt a munkát még lehet, sőt, kell is folytatni, mert az önvizsgálat az alapja annak, hogy majd ez a mozgalom, ez a közösség újra az emberek bizalmát kérhesse, és persze el kell végezni az ellenzéki munkát is, hiszen a kormány elkezdte ezt az új kormányzati ciklust, több mint 50 napon túl vagyunk, persze jár ennél még egy kicsit hosszabb türelmi idő minden új kormánynak, de hát azért már vannak olyan pontok, amiket azt hiszem, hogy egyértelmű joggal lehet, sőt, kell is kritizálni az új kormány tevékenységében is.
Ugye az új elnökséghez, ahogy ön is említette, tartozik, vagy tartoznia kell tulajdonképpen egy új iránynak. A kérdés, hogy mi lesz az az új irány? Hol látják most azt a lehetőséget, ahol meg lehet újulni, vagy ami mentén el lehet indulni? Nyilván van egy konzervatív értékrend, ami az alap, és amire lehet vagy kell építeni, de például a választókkal való kapcsolatokat milyennek látják, hogyan kívánják visszanyerni a bizalmat? Ön, mint polgármester, egy vidéki város polgármester, ugye Székesfehérvár polgármestere, nyilván közvetlenebb kapcsolatban van az emberekkel, mint mondjuk korábban a miniszterelnök volt. Itt van egy bizalmi deficit most, ami ellen tenni kell, vagy tenni lehet.
Ez egyértelműen így van, még akkor is, hogyha a 2,5 millió leadott támogató szavazat azért nagyon-nagyon sok, és jól mutatja, hogy létezik ez a polgári közép, ez a jobboldali konzervatív keresztény gondolkodású nagy-nagy közösség a társadalmon belül, de a másik oldalon van egy nagy elutasítottság, és talán ennek az egyik fő oka éppen az, hogy jóval kevesebbet voltunk az emberek között, mint amennyit kellett volna, és talán ezért lehet kulcs maga az önkormányzati politika, a helyi közösség, helyi közéletben való aktív részvétel, hiszen az önkormányzati képviselők vagy éppen a polgármesterek az egész napjukat gyakorlatilag helyben az emberek között töltik, és ez nem azt jelenti, hogy folyamatosan a politikával, pártpolitikával kellene foglalkozni, ez nincs így, és nincs is az emberekben erre igény, de arra igen, hogy különböző, akár szakpolitikai területeken is elmondhassák a véleményüket, úgy érezzék, hogy be vannak vonva a döntés előkészítésbe, a döntésbe, és egyfajta csapatjátékként lehet akár egy város közösségét is fejleszteni, és így tudunk fejlődni. Tehát a kulcskérdés önkormányzati vezetőként nem is mondhatok mást, mint minél többet az emberek között lenni, és minél többet beszélgetni. Ilyen-olyan-amolyan gondolkodású emberekkel egyaránt, mert egy város közössége is mindenki által lesz egy adott közösség is. Itt ezt tettem az elmúlt hetekben, nagyon érdekes beszélgetéseken vagyok túl, nem csak Fidesz szimpatizásokkal, hanem kifejezetten mondjuk a Tiszára szavazó fiatalokkal is közösségekkel találkozom, és hát nagyon érdekesek ezek a visszajelzések, amit kapunk. Nyilván akár a mi kritikánk tekintetében, de egyre többször hallom azt is, hogy nem feltétlenül arra szavaztak, ami zajlik az elmúlt hetekben ebbe az országban.
Épp ezt akartam volna kérdezni, hogy milyen visszajelzéseket kapnak, ugye ez az egyik oldal, a Fidesszel kapcsolatban milyen visszajelzéseket kapnak, szóval, hogy mi az, amire vágynának a Fidesz szavazók, és mi az az értékrend, amivel vissza lehet őket csábítani.
Itt egyértelműen egy kettősség látható, mert az egyik oldalon még mindig megjelenik az, hogy több önkritikára lenne szükség, őszintébb szembenézéssel azokkal a korrupciós vagy egyéb politikai vádakkal, amelyekre nem voltak érdemi válaszok az elmúlt időszakban, és itt szerintem évekről is lehet beszélni, nem csak a kampányról, de a másik oldalon annak az elvárása is van, hogy most már a jövőbe is nézzünk, és miközben a megújulás zajlik, ne felejtsük el, hogy van egy ellenzéki szerep, és ebben az ellenzéki szerepben is meg kell találni azokat a témákat, azokat a hangokat, amelyekkel fel lehet hívni bizonyos meglévő problémákra a figyelmet, nem elfelejtve azokat az értékeket, amelyeket az elmúlt 16 év azért ennek a országnak hozott, de még egyszer nem elmenekülve, hanem őszintén szembenézve azokkal a hibákkal, amik esetleg az utóbbi időszakban már olyan mértékűek lettek, hogy az emberek elfordultak tőlünk. Tehát nem egy könnyű feladat ez, hiszen mind a kettőre van elvárás, mind ahogy egyébként nyilvánvalóan látszik, hogy kormány oldalon is, hiszen vannak, akik a szeretett ország ígéretet kérik számon a Tisza kormányon, és vannak, akik pedig továbbra is ezt a nagyon nagy feszültséggel járó politikai küzdelmet várják tőlük. Tehát ott is ezt a küzdelmet, ellentmondást fel kell oldani. Én abban hiszek, hogy az emberek találkozzanak, beszélgessenek, kommunikáljanak, egyetlen normalitás legyen a mindennapokban az úr, és sajnos úgy látom, hogy erre még mindig várni kell. Miközben szerintem az emberek zöme pártállástól függetlenül valójában ezt várná a politikai elittől.
Ugye itt az újjáépítés vagy az építkezés tekintetében nagyon nagy szerepe lenne, vagy lehetne azoknak akár fideszes polgármestereknek is, vagy önkormányzati és parlamenti képviselőknek is, térségi képviselőknek is, akiket szeretnek az adott területen, azért választják meg őket újra és újra. Ugyanakkor, mert hogy így lehet valahogy közösséget formálni, és így lehet egy várost hatékonnyá tenni, hogy előre tudjon lépni, fejlődni tudjon, és szeressenek az ott élő emberek, mondjuk azon a településen, vagy abban a körzetben élni, és hogy az ő érdekeiket megfelelő módon is képviseljék, akár a parlamentben, akár az önkormányzatban. No de, hogyha egy képviselőnek, vagy egy polgármesternek a mandátuma korlátozásra kerül, és mondjuk 8 évnél tovább nem töltheti be azt a pozíciót, pedig a választók szeretnék, hogy betöltse azt a pozíciót 8 évnél tovább is, mert úgy látják, hogy felügyelete alatt jó irányba haladnak ugye a dolgok, akkor van-e szükség ennek a rendszernek az átgondolására, mert azért a korlátozások kapcsán felmerül, hogy a választói jog is korlátozásra kerül, ez pedig hát mennyire lehet demokratikus vagy sem? Van-e ebben tennivalójuk önöknek?
Szerintem mindenképpen van, mert föl kell hívni arra a figyelmet, hogy azt gondolom, hogy ezek a korlátozások egyáltalán nem összeilleszthetők a jogállamisággal vagy a demokráciával. Én magával a miniszterelnökség korlátozásával, ciklus korlátjával sem értek egyet, de arról legalább volt szó április 12-ét megelőzően a vitában, akár a kampányban is. A többi korlátozásról, legyen az a képviselői korlátozás, vagy amit hallani egyre többször, hogy a helyi szinten az önkormányzati vezető ők esetében is gondolkodnak ilyen cikluskorlátok bevezetéséről. Ez egyértelműen az aktív és a passzív választójogot szerintem egyaránt sérti, emellett pedig nem alakítja ki azt a struktúrát, amiben olyan emberek töltenek be ilyen politikai közéleti tisztségeket, akik ezt maguk hivatásnak, szolgálatot tekintve kialakítják az emberekkel azokat a kapcsolatokat, amitől ők pedig bevodonnak a közéletbe, és ezt nem lehet pár év alatt kialakítani, és ezt a tudást, ezt az emberi kapcsolatrendszert kidobni 8 év után, ez azt gondolom, hogy önmagában alássa nem csak a demokráciát, hanem a beleszólás, a részvétel értelmét, akár aktív politikusi, akár pedig a közvélemény oldaláról, és én bízom benne, hogy végül is itt a józanész lesz, és nem egy pragmatista ugyan, de abszolút napi pártpolitikai érdek, ami nem veszi figyelembe az ország érdekeit, és egy adott közhangulatnak lehet, hogy megfelel, de lehet, hogy ez a közhangulat már néhány hónap múlva is e tekintetben teljesen más diktálna. De ami szerintem még ennél is nagyobb probléma, hogy mintha ezek az ügyek azért lennének napirenden, mert a szakpolitikai elképzelésekről viszont még nem tudunk semmit. Lásd önkormányzati politika, ahol sajnos semmilyen érdemi, konkrét, nem hogy döntés, hanem még döntés előkészítő folyamatot sem látunk azokban az ügyekben, ami igazán meghatározzák egy település és az ott élők mindennapjait.
No, az utolsó másfél percben éppen erre szerettem volna kitérni, hogy az állam és az önkormányzatok között milyen viszonyrendszernek kell lennie, hogyan kell lehet megoldani a feladatokat éppen a hatékony működés érdekében. Ezt hogy látja?
A Megyeivárosok Szövetsége letette egy szakpolitikai anyagot azokban az ügyekben, amelyek szerintünk az önkormányzatok világát ma meghatározzák. Ezeket eljuttattuk miniszterasszony részére, illetve ennek a hétnek az elején az önkormányzati érdekképviseleti szervezetek is találkoztak egymással. Megállapodtunk, hogy július végéig megpróbálunk egy közös önkormányzati programot is letenni az asztalra, ezzel segíteni az új kormányzatot, és egyúttal arra kérni, hogy ne látszott intézkedésekkel, hanem a valódi tartalmi szakpolitikai kérdésekkel foglalkozzon. Ebben mi mindenképpen szövetségek tagjaiként is, polgármester kollégákat is ismerve kifejezetten felajánljuk a segítségünket, és szeretnénk együtt dolgozni. Meglátjuk, hogy lesz erre érdemi lehetőség.
No, mi pedig várjuk az eredményeket. Cserpalkovics Andrással, Székesfehérvár polgármesterével beszélgettünk az elmúlt percekben, illetve a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnökével. Köszönjük szépen!
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a gália dinnye kilója csak 699 forint, a sárga barac kilója pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
Na figyelj, az előző készlet, elvitték. Most te jössz, Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
Reklámot hallottak. Autós percek.
Az M0-as autó déli szakaszán az M5-ös autópálya irányába egy személygépkocsi és egy kamion ütközött össze a De Ferenc híd előtt a 6-os főút csomópontjának környékén. A 14-es kilométernél a gyorsítósávot zárták le. A 6-os főút felől érkezők lassulásra, nehezebb besorolásra számítsanak és vezessenek óvatosan.
Időjárás jelentés.
Többnyire napos idő lesz, legfeljebb elszórtan lehetnek záporok, zivatarok, északkeleten várható legtöbb helyen zivatar, a szél pedig többfelé megerősödik, helyenként viharossá is fokozódik. Napközben 27 és 33, késő este pedig 19 és 26 fok között alakul majd a hőmérséklet, a hétvégén marad a meleg, de egy kicsit enyhébb idővel.
Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
8 óra, jó reggelt kívánok! 2026. július 3-án pénteken a mikrofonnál Csete Beáta. Most hallgassák meg a hírösszefoglalót. A stúdióban a bemondó Beslén Bettina és a Krónika szerkesztője Pozsár Róbert.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Mintegy 400.000 gyermek kaphat 100.000 forintos iskolakezdési támogatást.
Megkezdi a kormány Magyarország vízgazdálkodásának átfogó megújítását, mondta a miniszterelnök.
Úgynevezett szellemraktárakat számolt fel a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Következnek a részletek. Két részletben kapják meg az idei 100.000 forintos iskolakezdési támogatást az érintettek, közölte a miniszterelnök.
Magyar Péter közösségi oldalán azt mondta, a hozzájárulást a gyorsabb bevezetés érdekében meglévő rászorultsági jogosultságokhoz kötik, így a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, a tartósan beteg gyermekek, valamint a dobbantó programban és műhelyi iskolában tanuló fiatalok kapják. Jogosultak a 100 000 forintos támogatásra az egyszülős családok a gyermekvédelmi intézményben vagy nevelőszülőknél nevelkedő gyermekek is.
Az első részletet 50 000 forintot augusztus 24-ig utalja majd a Magyar Államkincstár, hogy a családok még a tanév kezdete előtt meg tudják vásárolni mindazt, amire valóban szükségük van. A második 50 000 forintot novemberben utalvány formájában kapják meg, amelyet továbbra is a gyermekek iskoláztatására lehet felhasználni. A támogatás, a 100 000 forintos támogatás adómentes lesz, és nem vonható végrehajtás alá. Ez a pénz a gyermekeké kell, hogy legyen. Számításaink szerint mintegy 400 000 magyar gyermek részesülhet a Tisza kormány által most bevezetésre kerülő iskolakezdési támogatásban.
Újabb rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett a miniszterelnökséget vezető miniszter jövő hétfőre és kedre.
Rúf Bálint indítványa szerint a képviselők hét előterjesztésről tárgyalnának, köztük a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének felfüggesztéséről és az ügynök akták nyilvánosságát előkészítő törvényjavaslatról.
Megkezdi a kormány Magyarország vízgazdálkodásának átfogó megújítását, erről a kormány szóvivői tájékoztatón beszélt a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, több ezer milliárd forint hiányzik a vízi közműrendszerből. Csüri Fanni Noel összefoglalója.
Nagyon meleg van, de talán egy kicsit jobb, mint tegnap meg tegnap előtt.
Kedden az abszolút meleg rekord is megdőlt. A Nógrád vármegyei Széchenyben 42 Celsius fokot mértek. A kormány a hőségriasztás idején központi koordináció mellett a Védelmi Igazgatási Hivatal vezetésével szervezte a védekezést. Emlékeztetett a kormány szóvivői tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, ezt a rendkívüli helyzetet egy olyan vízi közműrendszerrel kellett átvészelni, amely évtizedes fejlesztési és felújítási hiányokkal küzd. Mint mondta, a rendszerből több ezer milliárd forint hiányzik.
Az országban a csővezetékbe jutó ivóvíz 20-30%-a elvész már a hálózatban. Ahogy a parlamentben is elmondtam, most óránként átlagosan 10-11 csőtörés történik. Itt a két hét alatt és jelenleg is a fő elsődleges feladatunk az ivóvíz fenntartása volt. 12 nap alatt sok 100 000 liter ivóvizet juttattunk el különböző módon az emberekhez.
Hozzátette, 120 településen kellett elrendelni harmadfokú vízkorlátozást, és valamilyen mértékű szigorítás még most is sok helyen van érvényben. A cél ezzel az volt, hogy megelőzzék a rendszer teljes összeomlását.
Ahogy a parlamentben elmondtam, megkezdjük Magyarország vízgazdálkodásának átfogó megújítását, felgyorsítjuk, vagyis inkább elindítjuk a vízi közműhálózat felújítását, bővíteni fogjuk a víztározói kapacitásokat, vízmegtartási programot indítunk, fejlesztjük az öntözési kultúrát, és szükséges, hogy minél előbb elfogadja a parlament az új klímatörvényt, amely valóban hosszú távra felkészíti Magyarországot a szélsőségesebb időjárási helyzetek kezelésére.
Emlékeztetett a kormányfő, aki hozzátette, a klímaváltozás okozta nehézségekhez, a mezőgazdaságnak is alkalmazkodnia kell, ezt külön program támogatja majd.
Minden eddiginél korábban kezdődött az aratás az aszály miatt, amely már nem csak az ország keleti felét érinti, hanem a Dunántúlt és a Balaton felvidéket is, mondta a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének főtitkára.
Cseh Tibor András hozzátette, a klímaváltozás miatt folyamatosan csökken a kukorica termő területe, visszaszorult a repce és teret nyert a napraforgó, az őszi búza és az őszi árpa. A kevés csapadék ellenére jó minőségű lehet az idei búza, mennyisége azonban elmarad a vártól. A szakember a zöldséggyümölcs termésről azt mondta, továbbra is az almának és megynek a legnagyobb a termőterülete, míg a paradicsom, a paprika és a hagyma termesztése csökken.
Óriási mennyiségű import áramlik be az országba. Az uborkát, paradicsomot, paprikát sokan szeretik ebben az időszakban. A spanyol, lengyel tömegesen vannak jelen a boltok polcán, egyébként az algériai, a marokkói, a török paprika, paradicsom, kínai fokhagymáról nem is beszélve. Tehát egy olyan árnyomással szembesülnek a magyar gazdálkodók, amit jól jeleznek azok, hogy csökkennek a termőterületek. Ahol viszont kitartanak, ott inkább az intenzív termesztésre állnak át, tehát öntözés nélkül ezek a kultúrák már nem termesztetők. A kajszivarack esetében pedig fajta váltás. Arra kell elszállni magukat a gazdáknak, ez nyilván pénzbe kerül, de az nem működik, hogy 5 évből gyakorlatilag 5 évben, minden évben elfogy a kajszibarack.
Július 1-én elkezdődött a Jótékony Hét, amelynek célja a civil szervezetek támogatása. Egy olyan új kezdeményezés, amelynek köszönhetően több webáruház és vállalkozás kínál kedvezményeket, miközben a vásárlások összegéből civil szervezetek adományokat kapnak. A szervezők a program alatt társadalmi összefogást szeretnék erősíteni. López Brigitta és Falucska Ivett összeállítása.
Egész évben van egy úgynevezett támogatottam, aki az egyik utcában szokott üldögélni, és őt minden sétám alkalmával meg szoktam lepni, és én minden nap 200 forintot szoktam neki adni.
Előfordul, hogy ruhát is adományozunk. Például a feleségem szervezett óvodában használt ruhavásárt, és a maradék ruhákat elvittük egy családok átmeneti otthonának.
Szakértők szerint tudományos tények bizonyítják, hogy az adományozás növeli a boldogság hormon termelődését az agyban. A magyar lakosság csak nem 60%-a szokott adományozni. A legtöbb adakozás az ünnepekhez, főleg a karácsonyi ünnepkörhöz köthető. A civil szervezetek támogatására jött létre a Jótékony Hét, amely július 1-én kezdődött és 7-e éjfélig tart. A kezdeményezés lényege, hogy összekössék a vásárlókat, a vállalkozásokat és a civil szervezeteket. Az akcióban résztvevő webáruházak, cégek a vevőnek kuponkód használatával azonnali kedvezményt adnak. Közben a vásárlások értékének egy meghatározott részét felajánlják a vevő által kiválasztott szervezetnek. Számolt be a részletekről Szabó Zoltán, a Jótékony Hét szervezője.
A kuponkód az egy civil szervezethez kapcsolódik. Ehhez a kuponkódhoz sokféleképpen hozzájuthat egy magánszemély, egy vásárló, akár olyan módon, hogy már kapcsolatban áll egy civil szervezettel, akik biztatják arra, hogy használja ezt a vásárlásai során, akár a jótékony7.hu weboldalon meg tudják találni ezeket a kódokat. Ha ezt a kódot használom én vásárlóként egy vásárlás során, akkor azon kívül, hogy én magam is kedvezményhez jutok, és eldöntöm, hogy a vállalkozás általa előre deklarált módon és mértékben melyik civil szervezetet fogja pénzügyileg támogatni, miután én vásároltam. A pontos százalékokat előre meghatározzák a vállalkozások, a kedvezmény mértékét is és a támogatás mértékét is.
Az egyik kedvezményezett civil szervezet a Heti Betevő Egyesület. Lánci Éva, az egyesület társelnöke elmondta, a szervezet több mint 10 éve működik, önkéntesekkel dolgoznak, akiknek köszönhetően vasárnapi ebédet adnak.
Országszerte átlagosan heti 1000 embernek, több mint 1000 embernek tudunk igazi vasárnapi ebédet adni, amit gyakorlatilag kizárólag magánadományokból finanszírozunk, egy meleg főétel, egy házi sütemény, gyümölcs.
A Jótékonysági Hét próba jelleggel jövő hét keddig tart. A szervezők szeretnének hagyományt teremteni, és évente 2-3 alkalommal megtartani a programot, hogy az országos összefogássá váljon. A tervek szerint a következő alkalom novemberben lesz. A kezdeményezés részletei a jótékony7.hu weboldalon érhetők el.
Idén is meghirdette a Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű tanszergyűjtő akcióját a Magyar Református Szeretetszolgálat.
A 20 éves szervezet legalább 1358 mély szegénységben élő diák tanévkezdését szeretné megkönnyíteni. A gyűjtést a 1358-as adományvonal tárcsázásával 500 forinttal lehet támogatni. Dobis Lucski Zsófia, a szervezet kommunikációs vezetője elmondta, tárgyi adományokkal is lehet segíteni a kampányt.
Augusztus 10-ig várjuk országszerte irodáinkban, jelenlétpontjainkon, valamint majd az áruházi gyűjtéseinken az iskolatáskákat, toltartókat, füzeteket, vagy éppen ha nagyobbakra gondolunk, akkor akár számológépekkel, körzőkkel, vonalzókészletekkel is hozzá lehet járulni a tanszergyűjtéshez.
Úgynevezett szellemraktárakat számolt fel a Nemzeti Adó és Vámhivatal.
A közúti ellenőrzési rendszer adatait vizsgálva derült fény a gyanús lerakatokra, amelyeknek semmilyen adóügyi papírja nem volt, számolt be a részletekről a NAV szóvivője. Linzmeier Szilvia hozzátette, a revizorok jelentős mennyiségű feketén beszerzett árut, illegális munkásokat és fiktív számlákat találtak a 3 kőbányai raktárban, amelyeket bezártak.
A benne lévő árut azt lefoglalták, sok terméknél az is felmerült, mivel az áru eredete kétséges és ismert márkák jelzései szerepelnek a csomagoláson. Itt föl kell keresni a tulajdonost is, és tőle megkérdezni, hogy esetleg a termék az nem hamis vagy hamisított, úgyhogy itt még további vizsgálat van folyamatban. Az adóügyi jogkövetkezmények pedig nagyon súlyosak ilyenkor, hogyha valakinél semmilyen adóügyi papír nincsen, semmilyen adóügyi papírral hitelesen nem tudja igazolni az ott tárolt jelentős mennyiségű árunak az eredetét.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint baleset történt az M0-ás autó déli szektorán az M5-ös autópálya irányába a Deák Ferenc híd előtt a 6-os főút csomópontjának közelében. A 14-es kilométernél a gyorsítósávot lezárták. A 6-os főút felől érkezők lassulásra, nehezebb besorolásra számítsanak.
Fővárosi információkkal folytatjuk, kapcsoljuk a BKK Info munkatársát. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! A fővárosban Újpesten lezárják a Lőrinc utcát, a Venetiáner utca és a Berzevici-Gergely utca között ma délután 6 órától hétfőn reggel 6 óráig filmforgatás miatt. A Berzevici-Gergely utcában és az Attila utcában a Lőrinc utcánál szintén időszakosan lezárásra kell majd számítani. Varga Etele, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Többnyire napos idő lesz, legfeljebb elszórtan lehetnek záporok, északkeleten zivatarok. A szél többfelé megerősödik, helyenként viharossá fokozódik. A hőmérséklet napközben 27-33, késő este 19 és 26 fok között alakul. A hétvégén marad a meleg, de a korábbi napokhoz képest valamelyest enyhébb idő.
Ez volt a Krónika 8 órakor, negyedórás hírösszefoglalóval legközelebb 10 órakor jelentkezünk. Köszöni figyelmüket a bemondó Beslin Bettina és a szerkesztő Pozsár Róbert.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Spanyolország, Portugália és Svájc is nyolcad döntős alapdarúgó VB-n. Milák Kristóf is rajt hozzááll a párizsi Európa-bajnokságon, és kikapott Hollandiától a magyar női vízilabda válogatott. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Szőke Viktória.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Hátrányból fordítva egy 94. percben szerzett góllal jutott nyolcad döntőbe Portugália, amely 2-1-re győzte le Horvátországot a labdarúgó világbajnokságon. Cristiano Ronaldo betalált, a horvát klasszis Luka Modric pedig az utolsó VB mérkőzését játszotta. Egy lépéssel tehát közelebb került pályafutása egyetlen hiányzó címéhez, a VB trófeához. Cristiano Ronaldo, aki 11. VB góljával beérte Kocsis Sándort és Jürgen Klinsmannt az örök rangsor 8. helyén. A portugál klasszis értékelte a mérkőzést, azt a sajtóhírt viszont nem erősítette meg, hogy a torna után visszavonul a válogatottságtól.
Nagyon kemény mérkőzés volt. Az első fél időben uraltuk a játékot. Ez megváltozott a szünet után, de ez benne van a labdarúgásban. A horvátoknak több helyzetük is volt, kellett nekünk néhány perc, hogy összekapjuk magunkat. Jött a lesgólom, majd a büntetőm, és így tovább. Ami a jövőmet illeti, nem hozok meggondolatlan döntéseket, csak a világbajnokság után döntöm el, hogy mi legyen a folytatásban.
Nyolcad döntőbe jutott a spanyol válogatott is a világbajnokságon, miután 3-0-ra győzött Ausztria ellen. Most következzen egy összefoglaló a spanyol gólokról a kommentátor Tóth Béla.
Spanyol akció. Pedri 16-os csücskéhez, Kukurella újabb keresztezés és ott a vezetés. Oyarzabal révén megszerzi a vezetést Spanyolország Ausztriával szemben. Először a mérkőzésen nem volt ott osztrák védő Oyarzabal környékén, és ennyi kell csupán a középcsatárnak, mert hogy Kukurella lapos keresztezését követően 10 méterrel szemben a kapuval ballal gurít a bal alsóba Mikel Oyarzabal, akinek ezen a világbajnokságon ez már a harmadik gólja. A mérkőzés 37. percében, tehát előnyben Spanyolország. Olmo akár lőhet lassan, belelépek védő Kukurellához pattan, Kukurella tovább gyötri Paena, a bal szélen a 16-oson belül jön a centerezés, megszerzi a második gólt a spanyol válogatott Pedro Porro fejes góljával. Centerezer Paena, és az 5-ösön belülre berobbanó Pedro Porro a jobb hátvéd fejjel eredményes. A mérkőzés 66. percében már 2 góllal vezet Spanyolország. Pedri Két csere lesz majd spanyol részről, de egyelőre nincsen játékmegszakítás, és újabb spanyol gól van, Cucurella újabb gólpasszát, Oyarzabal váltja gorra, Oyarzabal duplázi, teljesen szabadon gyalogolhatott a 16-oson belőle Oyarzabal, a 10 méteres körzetében nem volt osztrák védő. És ezzel azt hiszem, hogy akkor, amikor a 89. percében, sőt most már a 90. percében tart a mérkőzés, nem kockáztatok nagyot, hogyha azt mondom, hogy el is dőlt a továbbjutás sorsa.
A spanyol válogatott hétfőn Portugáliával játszik majd a dallasi 8-ad döntőben. A spanyoloknál egymást követő 10. válogatott mérkőzésén a 11. gólját szerezte Mikel Oyarzabal. A 29 éves csatár a 3-0-ás győzelem ellenére nem élte meg könnyen a meccset.
Boldog vagyok, mert segíthettem a csapatomnak, és ezzel tovább jutottunk a következő körbe. Most ránk fér a pihenés. Elég nehéz meccs volt, de tudtuk, hogy nem lesz könnyű dolgunk. Ausztria kemény, fizikális játékot mutatott, amivel alaposan megnehezítették a dolgunkat. Összességében nagyszerű mérkőzést játszottunk, és nagyon örülünk a győzelemnek.
Svájc pedig magabiztos játékkal 2-0-ra bizonyult jobbnak Algériával szemben Vancouverben, és került a legjobb 16 közé. A svájciak 88 év elteltével nyertek mérkőzést a VB egyenes kieséses szakaszában, és a 8-ad döntőben Kolumbiával vagy Gánával találkoznak szintén Vancouverben. A világbajnoki rájátszás első szakaszából, vagyis a legjobb 32 közötti párharcokból már mindössze csak 3 mérkőzés van hátra. Ma este 20 órától Ausztrália játszik Egyiptommal Dallasban. Az ausztrálok 2006 és 2022 után 3. alkalommal juthatnak be a 8-ad döntőbe, ahol Egyiptom csak egyszer 92 éve szerepelt, amikor még 16 csapattal rendezték a VB-t. A torna egyik legnagyobb meglepetés csapata, a Zöld Foki Köztársaság éjféltől lép pályára Miami-ban, a címvédő Argentína ellen. Az utolsó kiadó 8-ad döntős hely sorsa pedig a Kolumbia-Gána összecsapáson dől el. Szombat hajnali 3:30-tól Kansas City-ben mindegyik mérkőzést élőben követhetik a Nemzeti Sportrádióban és az M4 Sporton.
Nemzeti Sport Krónika.
Rajthoz áll az augusztusi párizsi Európa-bajnokságon Milák Kristóf, ezt az úszó edzője Szabó Álmos árult el a Nemzeti Sportrádiónak. A honvéd kétszeres olimpiai és háromszoros világbajnok versenyzője egyre jobb formában van. 4 napja a Rómában 50 méter gyorsan döntött országos csúcsot. Arról egyelőre nem született döntés, hogy az EB-n milyen távokon úszik majd Milák. 12-11-re kikapott a magyar női vízilabda válogatott az Európa-bajnok Hollandiától felkészülési mérkőzésen a Hajós Alfréd sportuszodában. 3 napon belül másodszor találkoztak egymással a csapatok, kedden a magyar együttes 14-10-re nyert Szolnokon. Ezúttal azonban a hollandok stabilabban védekeztek, így végül megnyerték a Sydney világkupa döntőre hangoló mérkőzést. A találkozón a csapatkapitány Keszthelyi Rita 380. alkalommal játszott, amellyel beállította Stiber Mercedes válogatottsági rekordját. A mérkőzés után pedig Cseh Sándor szövetségi kapitány értékelt.
Hát egy kicsit olyan, mint egy ilyen mérleg. Az egyik oldal a játékosokat, sok a fiatal játékos, de azért vannak rutinosak is. Szinte látszott a szemükön, hogy teljesen megfogta ezt, hogy most Budapesten játszunk, be kell vonulni. Azt, hogy itt most a bemutatás során mindenféle nagyon-nagyon szép dolgok történtek. Ez egyébként egy nagyon jó lecke, mert hát akkor hogy akarnak Budapesten 12 ezer nézőt VB-t játszani? Tehát ilyen értelemben nagyon-nagyon mérges vagyok, hogy abszolút úgy kezdtük a találkozót, hogy mindenki mindent ledobjon magáról, nem merek a kapura nézni, nem merek lábtempózni, és ebből nagyon nehezen jöttünk vissza. Ez a rossz oldal. A jó oldal az, hogy még ilyen teljesítménnyel is, ezzel a sok fiatal játékosokkal, vagy akár 16-19 éves játékosokkal azért végig küzdöttünk, és egy szoros meccset tudtunk végig csak csinálni, és a végén talán még esélyünk is lehetett volna, de hát nagyon sok a rossz, de egyébként meg nagyon büszke is vagyok bizonyos dolgokra. Nyilván is sokkal felszabadultabbak voltak, a miénket megfogta ez a hazai pálya, meg ez az egész, ami történt, és abból nagyon nehezen jöttünk vissza a játékba, alapvetően csak ennyi. De aztán utána meg küzdöttünk, úgyhogy összességében nagyon hasznos volt, de hát nyilván az edző meg folyamatosan bosztankodik, próbálunk változtatni, fogán pörgetni őket. Annak nagyon örülök, hogy a végére így is azért egy nagyon jó meccset csináltunk ebből. Most a Smuktindi, aki beállt életébe, először ugrott válogatott medencébe, és rengeteg fiatal játékos végigjátszotta, ugye az Alexa Kingától kezdve a Hetzadítól a Lendvai Zoigig, akik kezemben meg tudom számolni, eddig hány válogatottságuk volt. Tehát rengeteg apró hiba volt, rengeteg gyengébb teljesítmény, viszont összességében mégis nagyon küzdöttek, ugyanannyira, amennyire elégedetlen vagyok, ugyanannyira büszke is. Hát nyilván az meg egy dolog, hogy akárhányszor leülök egy tévéközvetítés elé, mindig azt hallom, hogy a magyarok ellen fújnak, egy EB-n, egy VB-n való, hát ne csodálkozzunk rajta, mi vagyunk az egyetlen olyan nemzet a vízilabdában, akiknél mindig a saját játékvezetőnk is a végén beszúrja a kést. Hát most ezzel mit csináljak? Itt van 16-17-18-9 éves lányok, végig küzdik, és a végén egy olyan 5 méteres kapunk, ami azért nem 5 méteres, mert egy lepattanó labda volt, nem neki adták a labdát. Tehát szóval, na, jó, hagyjuk.
Cseh Sándor szövetségi kapitányt hallottuk, a magyar csapat legeredményesebb játékosa a 4 gólig jutó Hajdú Kata volt, akit Korsos Kristóf kérdezett.
Talán az elején látszódott, hogy nem kellő dinamikával és agresszivitással szálltunk a vízben. Próbáltuk ezt a hátrányt lefaragni, ami szerintem egész jól sikerült mérkőzés végére. De azon leszünk, hogy a fizikumunkat, és tényleg bármit, azt kicsit felerősítsük a továbbiakban. Esetleg, amit Ausztráliában egy kis kupán fogunk játszani, vagy a világkupán. Én minden nap azért járok le az úszodában, hogy megnyerjek minden egyes címet, úgyhogy sehogy másképp nem ülnék fel a repülő gépre, hanem azzal, hogy megnyerjük a világkupát. Természetesen húzós az út odafele, a spanyolokkal fogunk először játszani, de láthattuk, hogy ez a csapat bármire képes, és én hiszek abban, hogy további edzés munkával sikeresen jöhetünk majd ki a vízből.
De egészen korán összejött neked az 50 válogatott mérkőzés. Mit szólsz ez a mérföldkőhöz, mennyit jelent ez neked, hogy ilyen gyorsan sikerült?
Én őszintén úgy érzem, hogy nyilván nem szeretnék semmit se kiabálni, remélem, hogy ez a kezdet, mert még rengeteget szeretnék játszani a magyar színekben. Ez előtt a magyar közösség előtt, mert nagyon jól esett, és az természetesen a szemem előtt van a jövő évi világbajnokság, amit már kimondva is nagyszerű, és nagyon nagy megtiszteltetés lenne játszani, de mit mondjak, szeretem a vízilabdát, és minden nap próbálok jobb és jobb lenni.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Pogacsár 5-5-ször, Vingegor 3-szor, vagy esetleg valaki más nyeri az idei Tour de France-t? Ez a nagy kérdés az idei francia kerékpáros körverseny kapcsán, amelyet most először élőben közvetít az M4 Sport. A hivatalos csapatbemutatót tegnap tartották meg Barcelonában, ahol holnap rendezik meg az első szakaszt. Rekordbeállításra készül a négyszeres bajnok Tadej Pogacsár is az idei túron. Ha 5-5-ször is megnyeri a francia 3-hetes körversenyt, akkor az örök ranglista élén 4 másik sportági legendához csatlakozna. Szakértők szerint Pogacsár akár 10 etap megnyerésére is esélyes, erre reagált az M4 Sportnak a címvédő.
Ha lehetne, mind a 21 szakaszon a győzelemre hajtanék, de a 10 etap megnyerése is lehetetlennek tűnik. Igyekszem minél több napon az élen zárni, de az a legfontosabb, hogy a végén rajtam legyen a sárga trikó.
Tadej Pogacsár legnagyobb riválisa, a Dan Jonas Vingegor is nyilatkozott az M4 Sport stábjának.
Már az első szakaszok is nagyon fontosak. Több alapemberünk sem tarthatott velünk, de így is kiegyensúlyozott erős csapatunk van, síkterepen és emelkedőkön egyaránt. Résen kell lennünk az első perctől kezdve.
Befejezésül pedig tenisz, bejutott a legjobb 32 közé a címvédő Iga Świątek és a tavalyi döntős Amanda Anisimova is a Wimbledoni tenisztorna női egyes versenyében. A lengyel címvédő Karolina Pliskovát búcsúztatta 6-1-6-3-mal a második fordulóban, míg a tavalyi finálé másik résztvevője, az amerikai Anisimova 6-2-4-6-7-6-ra győzte le honfitársát, Sofia Kenint. A férfiak versenyében pedig ott lesz a legjobb 32 között az idei Roland Garros bajnoka, a német Alexander Zverev, miután 3 játszmában legyőzte a francia Roert. A Fucsovics Márton Marozsán Fábián kettős pedig visszalépett, mivel Fucsovics a spanyol Alejandro Davidovics Fokinával játszik majd az egyesek harmadik fordulójában. Női párosban az első fordulóban búcsúzott Udvardi Panna és holland partnere, ugyanis 3 játszmában vereséget szenvedtek egy ukrán-amerikai kettőstől. Kedves hallgatóink, köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!
Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
Műsorajánlat.
Délelőtt.
Hirtelen szívhalál esetén sokkal több embert lehetne megmenteni, ha mindenki ismerné az alapszintű újraélesztést.
Leállt a szívverése is, leállt a légzése is, és akkor elkezdtem a szívmasszást csinálni, és mire bekerült a mentőbe, már stabil állapotban volt, hála Istennek.
Melyek a legfontosabb lépések? Kik lehetnek a Szív City program önkéntesei, és miként lehet most kedvezményesen defibrillátorhoz jutni? Balogh Tamás vagyok, tartsanak velünk, hogy tudjunk és merjünk is életet menteni.
Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Ma 9 órától a Kossuth Rádióban. A hely. Minden hétköznap bevisszük a kulisszák mögé.
Ritka, díszes, egyedi kincs az a szakma, amit megismerhetnek, és pont olyan, mint a míves tárgy, amit a mestere készít. Az utolsó magyar okleveles cizellőr műhelyébe látogatunk Budapesten.
A hely. Riportműsor ma délelőtt 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja önöket a műsorvezető Deák Dóra. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Na figyelj! Az előző készlet. Á, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
Hűde feszült valaki. Nyugi, öregem.
Persze, én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
Neked Sedacur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedacurt.
Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
Reklámot hallottak. Jó reggelt Magyarország, Csete Beátával.
Napi jegyzet című rovatunkban Kis Teodóra, a Szegedi Tudomány Egyetem joghallgatója és az Örökké Haza program egyik alapítója osztja meg gondolatait önökkel.
Napi jegyzet.
Jó reggelt kívánok a Kossuth Rádió hallgatóinak! Az Örökké Haza egy szívből jövő kezdeményezés, amelynek célja, hogy szeretetet és biztonságot vigyen azokhoz a csecsemőkhöz, akik valamilyen okból nem térhettek haza családjukkal, hosszabb időre a kórházban maradnak. Küldetésünkkel kapcsolatban szeretnék most néhány gondolatot, érzést megosztani, ami az elmúlt évek tapasztalataiból fogalmazódtak meg bennem, ugyanis mi 2023 óta foglalkozunk a kórházban hagyott újszülött helyzetével. Van egy érzés, amit nehéz szavakba önteni. Egyfajta belső otthon, amit nem helyhez kötök, hanem emberekhez, pillanatokhoz. Én ezt hívom Örökké Hazának. Amikor elindítottam ezt az egészet, nem voltak nagy terveim. Csak azt éreztem, hogy tennem kell valamit. Hogy nem nézhetem tétlenül, ha valaki magára marad. Ha egy baba a kórházban fekszik, és nincs, aki ölbe vegye, hogy nem lehet, hogy ennyi szeretet legyen bennünk, és ne adjuk tovább. De közben voltak napok, amikor nagyon nehéz volt, amikor úgy éreztem, hogy semmire se jutok, hogy túl sok minden van egyszerre. Tanulás, munka, gyakorlat, az Örökké Haza, és valahogy minden irányba szét akart szakadni az ember. Néha úgy éreztem, hogy én mindent beleteszek, mégsem jutok előrébb, és aztán láttam másokat, akik talán kevesebbet tesznek, mégis mintha messzebbre jutnának. De idővel rájöttem valamire. A jó emberek lassabban haladnak, mert útközben megállnak segíteni másokon. És lehet, hogy emiatt mi nem jutunk el olyan gyorsan a célhoz, de közben építünk valamit. Egy világot, ahol fontos egymásra figyelni. Egy hazát, ami nem térképen van, hanem a szívekben. Néha nehéz mindezt összeegyeztetni. Egy napban nincs elég óra arra, hogy egyszer legyek Budapesten, Szegeden, Baján és még pár helyen az országban. És közben mégis mindenhol ott akarok lenni, közben még embernek is maradni. De estére, amikor leülök és átgondolom a napot, mindig ugyanoda jutok vissza, hogy igenis képes vagyok rá, hogy ezek nem problémák, hanem feladatok. És ha van bennünk hit, szeretet, meg egy adag kitartás, akkor minden nap teszünk egy apró lépés valami nagyobb felé. Az Örökké Haza nekem ezt jelenti. Nem a hibátlanságot, hanem a jóságot. Nem a gyors sikert, hanem a csendes jóságot. azt a belső otthont, amit akkor találunk meg, ha másoknak is segítünk hazatalálni.
Napi jegyzet című rovatunkban Kis Teodóra, a Szegedi Tudományegyetem joghallgatója és az Örökké Haza program egyik alapítója osztotta meg gondolatait tisztelt hallgatóinkkal, a jegyzet pedig visszahallgatható a hiradó.hu, illetve a mediaclick.hu oldalon. Szükség van most olyan gondolatokra, hogy a jó ember mitől is jó ember, mert hogy útközben azért halad lassabban, mert hogy útközben megáll másoknak is segíteni. Fél kilenc után egy perccel rövid hírekkel folytatjuk a műsort, a stúdióban a bemondó Beslin Bettina.
Jó napot kívánok a hírszerkesztő Besenyei Márk nevében is. A kormány megtárgyalta az alaptörvény 17. módosításához érkezett társadalmi és szakértői észrevételeket. A nagy többség szigorítást kért. Magyar Péter példaként említette a képviselői mandátumok korlátozásának kiterjesztését más pozíciókra, vagy 12 évről 8 évre rövidítését. A végleges változat még a héten, vagy legkésőbb a jövő hét elején kerül az országgyűlés elé. Csaknem 870 milliárd forint hazahozatala és a helyreállítási terv energetikai vállalásainak megvalósítása válik lehetővé 4 energetikai törvény módosításával, jelentette be Magyar Éva kormányszóvivő. Az intézkedések elősegítik a szénenergia elterjedését, ami növeli az ország energiafüggetlenségét. A kevés csapadék ellenére jó minőségű lehet az idei búza, mennyisége azonban elmarad a vártól, jelentette ki a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének főtitkára a Kossuth Rádióban. Cseh Tibor András elmondta, hogy az asszály miatt az ország nagy részén minden eddiginél korábban kezdődött idén az aratás. Török zárjegyes csempész cigarettákat találtak a pénzügyőrök egy Németországba tartó kamionban az M5-ös autópályán. A csaknem 1 millió forint értékű, több mint 330 doboz, különféle márkájú dohányterméket lefoglalták, az ügyben jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás miatt eljárást indítottak. A sofőr akár 1,3 millió forint bírságra is számíthat. Megtalálták a Balatonban a napokban eltűnt férfi holttestét. A kaposvári férfi egy vízi bicikliről esett a vízbe a Siófoki strandnál, majd elmerült. Az ügyben segítségnyújtás elmulasztása miatt nyomozást rendelt el a rendőrség. Kedves hallgatóink, 9 órakor 5 perces hír összefoglalóval jelentkezünk.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a gália dinnye kilója csak 699 forint, a sárga barac kilója pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
Hűde feszült valaki. Nyugi, öregem.
Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
Neked Sedacur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedacurt.
Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Na figyelj, az előző készlet, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
Reklámot hallottak. Pénz beszél. Gazdasági percek a jó reggelt Magyarországban.
Mi várható ma a hazai és nemzetközi pénzpiacokon? Ezt már Németh Lászlótól, a növekedés.hu elemzőjétől kérdezem. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, és köszöntöm a kedves hallgatókat is. Egy kicsit hosszabb távú előrejelzés érkezett a Citytől. Az amerikai befektetési bank szerint az év végére akár 60 dollárig is csökkenhet a Brent olaj árának szintje. A pénzintézet úgy látja, hogy a hormuzi szoros körüli ellátási zavarok fokozatosan megszűnnek, és ismét a kereslet kínálati fundamentumok határozzák meg majd az árakat. Az elemzők szerint a hajózási forgalom normalizálódik, a fizikai olajpiac gyengült, miközben a kínai kereslet továbbra sem tért vissza érdemben. Egyébként tegnap a Wall Street-en vegyesen zártak a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói, a Dow Jones 1,1%-kal nőtt, az S&P 500-as 1%, a Nasdaq kompozit pedig 8%-kal csökkent. A Tesla amerikai elektromos autógyártó az egy évvel korábbinál, és az elemzők által vártnál egyaránt jelentősen több autót szállított ki az idei második negyedében, mivel az európai kereslet fellendülése ellensúlyozni tudta az észak-amerikai piac továbbra is gyengébb teljesítményét. A Tesla 480 ezer járművet szállított le az idei második negyedében, 25%-kal felülmúlva az előző év azonos időszakát. Rekordértékesítésről számolt be az idei első fél évre nézve a Geely Auto. A kínai autógyártó teljes globális értékesítése meghaladta az 1,4 millió járművet, ez 1%-os növekedés az előző év azonos időszakához képest. Európában tegnap kiemelkedően jó volt a hangulat, emelkedéssel zártak a főbb indexek, a londoni FTSE és a párizsi CAC-ont 1,7, a frankfurti DAX 2,2%-ot erősödött, Milánó 1,6, Madrid pedig 1,4%-os pluszban zárt. És ha már a labdarúgó VB-ről szól a hírek egy része, elképzelhető, hogy a Volkswagen eladja több labdarúgó klubban fennálló részesedését. A Bloomberg információi szerint az autógyártó Concent felülvizsgálja a Bayern Münchenben és a VfB Stuttgartban lévő értekeltségeit, amelyeket az Audin és a Porsche keresztül birtokol, ugyanakkor megkívánja tartani a VfL Wolfsburgban, illetve a harmadosztályú FC Ingolstadtban fennálló részesedését. A Volkswagen komoly leépítésekre készül a következő években. A budapesti értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1,7%-os emelkedéssel 141.741 ponton történelmi csúcson zárt tegnap. A részvénypiac forgalma közelítette a 26 milliárd forintot. A Richter 1%-kal csökkent 12.110 forintra, a MOL 3,6%-kal 3.800 forintra emelkedett, az OTP 1,6%-kal 46.710 forintra új történelmi csúcsra jutott, a Magyar Telekom pedig 1,3%-kal erősödött és 2.660 forinton zárta a kereskedést. Végül, de nem utolsó sorban nézzük, hogy teljesít ma reggel a forint. 1 euró 353 forintba és 94 fillérbe, egy amerikai dollár 309 forintba és 5 fillérbe, egy svájci frank 385 forintba és 33 fillérbe került ma reggel a bankközi devizapiacon.
Köszönjük szépen a legfrissebb pénzpiaci híreket Németh Lászlótól, a növekedés.hu elemzőjétől hallották.
Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Csete Beáta.
Nyolc óra 38 perc, érkezz meg, ezzel a szlogennel készült el a Tiszató új arculata. Ez egy olyan hívó szó, amely jól kiegészíti a víz, a természet és a nap színeinek használatával készült logót. Pilisi Csenge riportja.
Nem csak ide az étterembe jöttek, hanem ide a környékre is, ugye jöttek kirándulni.
Igen, a vászolók délután ott töltöttük az első órát, és aztán jöttünk ide át ebédelni a családdal, hogy otthonon kimozduljunk.
Új lendületet kapott most a Tiszató turizmusa?
Nagyon nagy előrelépés, én azt gondolom. Ez egy több évtizedes hiánypótól, hogy elkészült a Tiszató új arculata, a Tiszató fejlesztési tanács jóvoltából.
Galu Anita, a tiszatai turisztikai kerekasztal elnöke.
Itt azért figyelembe vettünk, mert márciusban volt már egy előzetes arculatbemutató esemény, és a beérkezett javaslatokat és adott esetben kritikákat figyelembe véve alakult ki a Tiszató új arculata. Én bízom benne, hogy ezt nagyon fogják szeretni. Nagyon fontos az, én azt gondolom, hogy az itteni szolgáltatók, a térségben élő emberek is sajátjuknak érezzék. Ez egy nagyon innovatív, én azt gondolom, hogy kreatív arculat lett, amelynek nagyon sok és nagyon komplex felhasználási módja van, és bízom benne, hogy mindenki megtalálja majd benne a helyét és azt, amit keres. És hát a fő üzenet, a fő hívó szó az arculathoz kapcsolódva, az az lesz, hogy érkezz meg. Érkezz meg a Tiszatóhoz, érkezz meg a kalandba, érkezz meg a vízhez, érkezz meg a fejlesztésekhez, tehát nagyon sok oldalról meg lehet közelíteni. Én azt gondolom, hogy ez egy szerethető, kreatív és a 21. század elvárásaihoz illeszkedő arculat készült a Tiszató turizmusát, illetve a komplex fejlesztési térségét és a fejlődését szolgálva.
Ahhoz, hogy a vendégek megérkezzenek és jól is érezzék itt magukat, nagyon sok területen kell, hogy együttműködjenek a turizmus szereplői, a vízbiztonságtól kezdve a gasztronómiáig. Hol vannak olyan pontok, ahol még szeretnének fejleszteni vagy módosítani?
Létezik egy új irány, és a hazai turizmusban is egyre nagyobb terepet kap a új turizmus. Ez ökoszisztémában gondolkozik, és tulajdonképpen a turizmus ugye az az ágazat, aminek multiplikátor hatását, tehát számos ágazatra gyakorolt hatását érezzük, hiszen ha a vendég itt van, az költ, azért szeretnénk, hogy ide jöjjön, ugye ez egy nagyon fontos dolog, és költsön minél több helyen, tehát a szállások mellett, a szálláshely, az éttermek, a vendéglátóhelyek mellett, vegyen részt programokba, menjen el különböző látnivalókat, nézzen meg, de akár vegyen virágot, nézzen meg egy mozifilmet, szóval, hogy ez egy nagyon komplex ágazat, és ahhoz, hogy egyébként a vendégek itt legyenek, jól érezzék magukat, és vissza is térjenek, az nagyon sok szereplő és nagyon sok ágazatnak a együtt gondolkodása és együttműködése, és én azt gondolom, hogy a jövőben ennek sokkal nagyobb hangsúlya lesz, és mi egyébként a Tiszatavi Turisztikai Kerekasztalnál a kezdetektől fogva abban gondolkodunk, hogy csak együtt, és csak térségi szinten tudunk eredményeket elérni, és ami még nagyon fontos, az ez a dinamikus térségi határoknak, a határon való átnyúló együttműködéseknek az erősítése, mint például a Tiszatavi Gasztrokör és az Egri Borvidék formálódó együttműködése, amely tulajdonképpen a gasztronómia bizonyos terén egy-egy projekt a gasztronómia kapcsán átnyúlva és a borfogyasztáshoz kapcsolódóan mutatja meg azt, hogy így is lehet gondolkodni és térségeken átnyúlva erősíteni oda-vissza egymást. Ez egy nagyon fontos lépés, én azt gondolom e felé.
Mit várnak az idei szezontól, hiszen már elkezdődött a nyár?
Azt várjuk, hogy a szezon ne csak a nyárra koncentrálódjon, hanem minimum 3 évszakossá váljon. Egyébként erre vonatkozóan viszonylag jó eredményeink is vannak már, hiszen már látható egy masszívabb vendégforgalom március-áprilisban is, és bízunk abban, hogy ez a lendület ki fog tartani egészen az ősz végéig, hiszen nagyon fontos a tiszatavi turisztikai kínálatnak először a 3, aztán pedig a 4 évszakossá tétele, úgyhogy a szolgáltatókkal beszélve és egyeztetve nagyon bizakodóak vagyunk. A tekintetben jó híreket kaptunk, hogy számos szolgáltatónál tapasztalható azt, hogy a tavalyi év hasonló időszakához képest jóval több már a foglalás.
Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
Stúdiónk vendége Székely Sándor, a Szolidaritás pártja elnöke. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a Kossuth Rádió hallgatóit!
A szuverenista baloldal építéséről tanácskoztak az elmúlt napokban, ugye a juniálison. Nyilván ennek is van egy üzenete, ennek a választásnak. Arra lennék kíváncsi, hogy beszéljünk a szuverenista baloldalról. Eddig ebben az összefüggésben ezt a szót, vagy szópárost nem nagyon hallottuk.
Hát már még nincsen. Ez így van. De az építőkockái itt vannak, ebbe jutottunk ezen a juniálison. Nyilván ott volt jó magamon kívül Siffer András, Türmer Gyula, Artner Anna Mária, hát ugye ők, Kalmár Szilárd, ezek mind értelmiségiek, politikai szereplők, politikai pártok vezetői, mozgalmárok, akik ugye ebben a baloldali közegben mozognak, és mi azon felül, hogy ugye abszolváltatunk, hogy nincsen, azért arról is beszéltünk, hogyha lenne, akkor milyennek kéne lenni, és ugye mi arra jutottunk, hogy a magyar patrióta vagy szuverenista a baloldalnak olyannak kell lenni, amelyik a munkások érdekeit végli, a társadalmi egyenlőséget is figyelemmel tartja, és az ország szuverenitása érdekében politizál. Hát ez a 3 dolog, ami a fő iránya tud lenni a mi politikánknak, és hát azért dolgozunk, hogy ez egy erősebb és egyre markánsabb hangot kapjon a magyar közéletben.
Érdekes, hogy ezeket a szavakat használta ugye a patrióta és a szuverenista, hát ezekről a szavakról az elmúlt években ugye a jobb oldal jutott eszébe az embereknek. Most megkívánják ezt fordítani, vagy más, ha nem is más értelmet adni ezeknek a szavaknak, de valami, hogy hogyan tudnak ementén úgy politizálni, vagy emellett úgy baloldalinak lenni, hogy arról ne a jobboldali értékek jussanak eszükbe az embereknek.
Hát nézze, nekünk nagyon nehéz lenne más, hogy politizálnunk, meg más mondanunk. A magyar baloldal 1919-ben megvédte ezt az országot, ennek az országnak a történelmek a legnagyobb viharában, amikor a környező országok ezt az országot gyakorlatilag be akarták szántani. Az volt a 133 nap alatt a magyar baloldal, egyébként monarchista tisztek segítségével, igenis megvédte ezt az országot.
Azért az egy vitás dolog, hogy ez dicsőséges volt ez a
valóban,
133 nap, ugye a tanácsköztársaság
biztos,
ideje.
Biztos, hogy volt benne olyasmi is, amire akár én is azt mondom, hogy az nem volt rendben.
Abszolút,
mi nem fogjuk szégyelni a múltunkat, föl fogjuk válni az összes dicsőségünket és az összes hibát és bűnt. Mások is követtek el bűnt ebben az országban, más politikai közösségek. Szent István kinyitotta az ország felét, hogy bevezesse a kereszténységet, mégis szentként emlékszünk rá. Mátyás király végig háborúzta és borzalmas adótereket rakott az országra, mégis úgy emlékszünk rá, hogy a magyar baloldalnak is vannak akár történelmi hibái, de történelmi dicsősége is van. Mi azt gondoljuk, hogy ebben a 133 napban bizony nagyon sok olyan érték van, ami megtartandó, és az, hogy a vérünket adtuk az országért, az akkori elvtársaink, azt gondoljuk, hogy ez egy jó dolog.
Lépjünk túl a 133 napon, mert hogy nincs jó üzeneted, ezt nyilván majd a hallgatók eldöntik. Hogyan emlékszünk most a magyar baloldalra? Azért kérdezem ezt, mert és arra a klasszikus baloldalra, amelynek most ön is képviselője, illetve korábban a Magyar Szocialista Párt, akár a Munkáspárt, hogyha már Türmer Gyulának a nevét is említette, szóval akik képviselték ezeket az értékeket, erre hogyan emlékszik a mai magyar társadalom? Mi az, amit megtartanának, és mi az, amit új elemként hoznának be? Hogyan lehet megújulni?
Hát szerintem az a helyzet, hogy nem megújulni kell, hanem újra kell rakni az alapoktól a magyar baloldalt. Az elmúlt 36
évben... De akkor ezek új alapok lesznek?
Hát múltat nem fedve, de én azt gondolom, hogy igen, és azt kell leszűrnünk, erről is beszélgettünk ezen a juniálison, hogy a magyar baloldalnak nem szabad, tehát ez egy legnagyobb tanulsága, hogy nem szabad beengedni a liberális politikát és a liberális politikusokat a soraink közé, mert egész egyszerűen félreviszik a mi politikánkat, elcsatornázzák az energiákat, mi nem, bár természetesen az egyenlőség híve vagyunk, minden tekintetben, de számunkra nem az a kérdés, hogy kivel érne méltet, hanem hogy milyenek az embereknek a bérei, a nyugdíja, az egészségügyi ellátása, hogyan tud közlekedni az országban, és milyen létbiztonságban élünk, és mennyire szuverén az országunk. Számunkra ez a fontos. Ugye azt láttuk, hogy az elmúlt 36 évben sajnos magukat baloldalinak nevező, vagy szociál baloldalinak, vagy liberál, szóval sok válfaja van. Hát szavak talán még valahol voltak, de amikor kormányra kerültek, tettek be sajnos, egyáltalán nem baloldaliként viselkedtek. Az utóbbi időszakban már olyan nagyon baloldali szavak sem csengtek el, még az MSZP házatáján is. Mi azt gondoljuk, hogy ennek itt vége van, ennek a történetnek, és valóban egy egészen más alapokról kell kezdeni politizálnunk.
Honnan, hogyan terveznek támogatókat, és itt most nem pénzbeli finanszírozásra gondolok, támogatókat szerezni ehhez a kezdeményezésre? Tehát megvan-e még Magyarországon az a társadalmi réteg, amelyik például támogatná önöket?
Nézem, hogy 4,5 millió munkavállaló van alsó hangon. És hát a nyugdíjasok között is mindenki nagyon a döntő rész dolgozott, tehát és mi ugye ennek a nem kis társadalmi csoportnak az érdekében politizálunk. Úgyhogy azt gondoljuk, hogy amennyiben olyan politikát tudunk felmutatni, amelyikben azt érzik az emberek, hogy igen, ez őket képviseli, akkor ez a dolog menni fog. A választások óta ezt el kell mondjam, mert nagyon büszkék vagyunk rá, egy kicsit még furcsáljuk és szokjuk a helyzetet, de egészen elképesztően megnőtt az érdeklődés az irányunkban a közösségi médiákban, milliós eléréseink vannak, ez arra enged minket következtetni, hogy jó úton járunk.
Innen folytatjuk legközelebb a beszélgetést. Székely Sándor, a Szolidaritás pártjának elnöke volt a vendégünk, és a szuverenista baloldal építkezésről tanácskoztak az elmúlt napokban a Munkások újsága és a Szolidaritás mozgalom közös rendezvényen.
Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
8 óra 50 perc, kiemelkedő eredmények mellett zárta az első tanévet az Egyszülős Csillagpont Fejlesztő Központ. Erről beszélgetünk a következő percekben. Vendégeink a stúdióban, Nagy Anna, az Egyszülős Központ vezetője. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
És Oravec Mária, aki szerintem a legszebb titulust hordozza, méghozzá azt, hogy édesanyja. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
No, miben mérhető egy központnak a működése? Hogyan lesz igazán sikeres? Egy nagyon speciális feladat az, amit magára vállalt az Egyszülős Központ. Nagy Anna.
Az Egyszülős Központ maga általában egyszülős családokkal foglalkozik, évente több mint 10 000 családnak tudunk segítséget nyújtani, és hát múlt év szeptemberében indult el az Egyszülős Csillagpont, ami a központnak egy korábban még nem működő vagy nem létező programja, ahol olyan sérült gyerekeknek nyújtunk egyéni fejlesztést, akiket egyetlen szülő nevel. Úgyhogy ez az első év, ez az első két szemeszter, ez nekünk is egy új tapasztalás volt, és hát csodálatos látni azt, hogy hogyan fejlődnek a gyerekek, hogy hogyan alakulnak a családok, hogy hogyan tudnak nem csak a gyerekek, de a testvérek, a szülők is erőt meríteni abból, ami ott történik. Gyakorlatilag azt jelenti a csillagpont működése, hogy a gyerekek egy előzetes felmérés és egy egyéni terv alapján heti rendszerességgel ingyenes fejlesztésen, gyógypedagógiai fejlesztésen vesznek részt, és közben az egész családra igyekszünk figyelni, koncentrálni, és nagyon jó látni azokat az eredményeket, amiket elértünk.
Oravec Máriához fordulok, önök milyen problémával keresték meg a Csillagpont Fejlesztő Központot? Mi volt az, amiben segítségre volt szükség? Magam is egyedül neveltem a gyermekemet, tehát pontosan tudom azt, hogy azért ez nem egy egyszerű feladat.
Üdvözlöm, jó reggelt kívánok! Én nekem a válás kapcsán kerültem az Annáikhoz, az Egyszülős Központba, felkerestem őket. Eleinte a válással kapcsolatos jogi kérdések, nehézségek, amik felmerültek, és majd szóba került egyedül, hogy van egy gyermekem, ugye ez egy új élethelyzet, egy megváltozott élethelyzet, és a gyermekkel kapcsolatban neki sajátos nevelésig igényű a kisfiam, és tanulási nehézségei vannak, és Annáik ekkor indították szeptemberben a Csillagpont Fejlesztő Központot, és részesei lehettünk ennek a fejlesztő központnak.
Hogyan, milyen változásokat vett észre a gyermeken? Illetve hát ilyenkor nagyon fontos az, mert amikor diagnosztizálnak valamit, akkor lehet, hogy a szülő abban a pillanatban nem is tudja azt, hogy hogyan kezelje jól otthon ezt a helyzetet. Itt gondolok arra, hogy itt különböző foglalkozásokon, más megközelítésben kell a gyerekkel nap mint nap végezni a napi rutint vagy teendőket is.
Nekem, ami nagyon-nagyon szimpatikus, meg erőt adott, hogy a fókuszban ugyan a gyermek van, de a szülőknek is ugyanúgy nyújtanak segítséget, úgymond a családot megtartja. Tehát az óra alatt például, amíg a gyerek bent van, addig úgymond lehet olvasnom egy könyvet, amire kevés időm van, de ha bármi kérdés felmerült, azt a fejlesztő pedagógus segítségével meg tudtuk beszélni, át tudtuk, és utat meg irányt mutatott.
Mekkora támasz tud ez lenni, ugye?
A hétköznapokban.
Nagy Annához fordulok, van itt egy szerintem rettenetes statisztikai adat, miszerint az egyszülős családok körében magasabb a sérült gyermeket nevelők aránya, míg az összes családtípus körében 1,8%, a sérült gyermeket nevelők aránya az egyszülős családoknál, ez az arány 2,8%. Ez lehet tudni, hogy ez miért alakult így?
Igen, nagyon sokszor, amikor kiderül az, hogy várják a gyereket, és a gyerek valamitől más lesz, mint amit várt a család, akkor hát bizony nem ritka az, hogy az egyik szülő elmegy, kilép a családból. Tehát az, hogy a gyerek sérült, tartósan beteg, valamilyen fogyatékossággal él, az nagyon sokszor az egyszülőség oka lesz. És mondják, hogy igen, mert mindig az apukák mennek el, nem, néha az anyukák mennek el. És ami ott két szülőnek nagyon nehéz volt, és a kapcsolat nem bírta ki ezt a megnövekedett terhet, ez a megnövekedett teher, ez ott marad egyetlen egy szülőre. Tehát az, hogy nem elég, hogy valakinek sérült gyereke van, de egyedül kell ezeket vinni a mindennapokban, ezeket a terheket, ez egy nagyon-nagyon kemény élethelyzet, és én azt hiszem, hogy Mária ennél sokkal, de sokkal többet tud nálam.
No, olvasom, hogy a visszajelzések alapján 100%-os az elégedettség. Egyrészt van a szülő részéről, ugye, amit ön is elmondott, Mária, az előzőekben, az, hogy végre el tud olvasni egy könyvet. Azért ezt tudjuk, hogy az én idő egy szülőnek, tehát amíg 20 éves nem lesz a gyerek, addig gyakorlatilag az én idő az nem nagyon létezik. De hogy ez mennyire fontos már csak a mentális egészség szempontjából is. De a gyermeknek a hangulata, tehát az, hogy egy fejlesztő pedagógust vagy egy foglalkozást hogyan fogad be a gyermek, ön hogy látja a saját gyermekén, hogy viszonyul, és hogy hogyan jön ki utána ezekről a foglalkozásokról? Mert ez aztán a jövőben nagyban meghatározhatja azt, hogy fog történni.
Én azt éltem meg a gyermek által, hogy nyitotta, eddig nekünk két személyes helyzetbe tudott jól teljesíteni. Azóta a gyerek nyílt, barátkozik, egyedül nevelem a gyermeket, és egy gyermek van. És most elkezdett csapatba focizni, ami nagy változás nekünk. És eljutottunk még az egyszülős központtal Zánkára pihenni, úgymond tartalmas pihenés. És az nekünk nem csak mentális és feltöltődés nyújtott, hanem a gyermeknek barátokat, kapcsolatokat épített, az adta pár nap alatt a gyerek hasonló gyermekekkel kapcsolódott. És én úgy mondom, az erősségeire fókuszáltak.
Beszéltünk az előzőekben szerintem már arról, hogy csak én is itt közben elérzékenyültem. Szóval, hogy beszéltünk már arról, hogy hány gyermeknek tudnak segítséget nyújtani ebben a központban. Ugye ezek a fejlesztések azért nagyon speciálisak, mert ezeket személyre kell szabni, tehát itt nem lehet egy tantermi órát ráhúzni ezekre a gyermekekre. Azok a fejlesztő pedagógusok, akikkel dolgozni tudnak annáék, azok hát nyilván itt egy non-profit szervezetről van szó, tehát hogy azért az ő lelkesedésük is kell ehhez.
A fejlesztő pedagógusaink, őket eleve úgy választottuk, eleve úgy kerestük, hogy minden olyan fogyatékosságra, minden olyan problémára tudjunk szakember találni, ami felmerül nálunk. Tehát van, aki értelmi, van, aki mozgás, van, aki látás-hallás problémával jött fogyatékossággal, autizmussal érintett gyerekek, tehát sokféle az a kör, aki ott van nálunk, és mindenkinek más és más az a szakmai segítség, amit kap. Csodálatosak a pedagógusok, és én azt látom, hogy itt nem csak szakmai, de emberi kapcsolatokról is szó van.
Hát ennek valószínűleg ez az egyik kulcsa. Nagy Annával, az Egyszülős Központ vezetőjével és Horavec Máriával, édesanyával beszélgettünk az elmúlt percekben, mégpedig arról, hogy kiemelkedő eredmények mellett zárta az első tanévet az Egyszülős Csillagpont Fejlesztő Központ. Köszönöm, hogy eljöttek, és jó eredményes munkát kívánok.
Köszönjük szépen.
Köszönjük szépen.
A stúdióban pedig már itt van Balog Tamás, mert hogy 9 óra után kezdődik a Jó Reggelt Magyarország. Szervusz Tamás, milyen témákkal várjátok most a hallgatókat?
Szervusz, köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. A Jó Reggelt Magyarország után kezdődik a délelőtt. Egy pici helyesbítés, de hát pénteken.
Elnézést.
Semmi probléma. Képzeld el, hamarosan jön egy úriember hozzánk, aki 43-szor úszta át a Balatont. Az idei lesz a 44. Átúsztad valaha a Balaton?
Én nem.
Én sem. Azért jó, hogy jönnek ilyen úri emberek, mert helyettünk is átúzták, és mindezt 70x éves fejjel tette meg. Úgyhogy hozza a relikviáit.
Ez egy igazi mentális erő, tehát ehhez nem csak fizikai.
Én meg akarom tudni, hogy hogyan csinálja ezt ennyi ideje. Tényleg. Úgyhogy nagyon nagy izgalmakkal várjuk a hallgatókat.
9 óra után tehát délelőtt Balogh Tamással, a Jó Reggelt Magyarország stábja pedig búcsúzik. Bényi Csaba, Dián Gergő és a szerkesztő Törőcsik Zsolt nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Hétfő reggel 6 órakor pedig ismét számítok Önökre. Szép napot kívánok, Csete Beátát hallották.